meg vagyunk leszve.
Először is hadd mondjam el, hogy én ezt egy ideális helyzetnek gondolom. Egyrészt ugye sokan vannak a közönség soraiban, akik ugyancsak József Attila kutatók, másrészt akik nem azok, hát ha még az lesz, azok lesznek idővel, hát ha éppen a mai nap is erre fogja őket bátorítani. Tehát magyarul én nem tudok szebb dolgot elképzelni, mint hogy emberek irodalmi kérdésekről vitatkoznak. Ezt kénytelen vagyok előjáróban elmondani, mert ma nem egészen olyan időket élünk, hogy ez lenne a jellemző. Viszont éppen az a szép a dolog, hogy vegyük halálosan komolyan az irodalmat, ha már rajtunk kívül egyre kevesebben teszik ezt. Nos, én a délelőtt folyamán több dologban jeleztem, de nyilván úgy érdekes, hogyha nem hosszan tartom magamnál szót, tehát most egy kérdéskörrel indítom a vitát, vagy szeretném indítani a vitát. Kétségtelen tény, hogy ez egy új fordulatnak számított, hogy Kulcsár Szabó Ernő, aki korábban nem foglalkozott József Attilával különösebben, bizonyos javaslatokat fogalmazott meg. József Attila költészettörténeti, poétikatörténeti helyét illetően. Ezek a javaslatok újszerűek voltak a kutatás számára. Na most a délelőtt már jeleztem, hogy ugye itt mindenek előtt ez a bizonyos később modern küszöb problémája vetődött föl. Legalábbis ő azt javasolta, hogy ebből a nézőpontból, ehhez a kategóriához társítva lehetne méltó helyét megtalálni József Attila költészetének. Meg kell mondjam, hogy vitahelyzetet teremtető már maga első pillanattól kezdve, mert ezeket a javaslatait úgy tette meg, hogy kétségbe vonta tulajdonképpen József Attila kutatásnak az eredményeit. Tehát nagyon éles és erős szavakkal illette a korábbi József Attila kutatást. Ez már eleve egy aurát teremtett a kérdésnek. Nos, most ebben a kortársban található tanulmányában azt a korábbi állítását, mely szerint az Eszmélet című vers eleve ennek a dezorganikus műstruktúra koncepciónak lenne a bizonyítéka, ez bizonyos értelemben kiterjeszti az egész életműre.
Anorganikus
elnézést. Egészen odáig megy el ebben a tanulmányában, hogy ennek érdekében József Attilával is egyfajta vitát folytat. Nem kevesebbet állít, mint hogy maga József Attila elméleti okfejtéseiben önellentmondóan nyilatkozott a műstruktúra mibenlétéről. Egyfelől ismeri el Kulcsár Szabó Ernő, valóban hitettet a mű organikus koncepció mellett, idézett ugye József Attilát, a mű világának minden pontja archimédeszi pont, ahogy írta az Irodalmi Szocializmus című nevezetes összefolyó tanulmányában. Másfelől viszont úgy találja Kulcsár Szabó Ernő, hogy jó lehet, idézem most őt, amit ő idéz József Attilától, megegyeznek a főfogások, hogy a mű a részek harmonikus összefüggése. Ennek azonban semmi értelme nincsen, itt véget vet az idézetnek, hiszen azt következnék belőle, mondja Kulcsár Szabó, hogy, és itt ismét idéz, a rész maga meg nem valóság. Kulcsár Szabó tehát úgy értelmezi az utóbbi idézett szövegrészletet, József Attila olykor hajlik rá, hogy kétségbe vonja a részek harmonikus összefüggésének tételezését, és kiáll amellett, hogy a rész is valóság. Ráadásul hozzáteszi, megint csak a rájellemző vita gerjesztő indulattal, vagyis elképzelhető, hogy az archimédeszi pontok nélkülözhetetlenségének tétele csak felületes olvasatban jelenti azok cserélhetőségének tilalmát. Ez világos beszéd. Na most természetesen vannak nagyon nehezen megfejthető, bonyolult szövegek. A szóban forgó szöveghelyről nem gondolom ezt. Ha végigolvassuk a csak részben idézett gondolatot, és itt nincs más, mint idézem szó szerint, akkor meglehetős egyértelműsége világlik ki, hogy József Attila itt is amellett tör láncsát, hogy az egész több, mint a részek egyszerű összessége. Nem az egész prioritásának gondolatával van baja, hanem a harmonikus szóval, mert részben tautológikusnak, részben pedig túl kevésnek tartja. Idézem a teljes passzust. Abban is megegyeznek a fölfogások, írja József Attila, hogy a mű a részek harmonikus összefüggése. Ennek azonban semmi értelme nincsen, mert hiszen a harmonikus itt semmi egyebet nem jelenthet, mint hogy egészbeli. Vagyis ez az állítása mindössze azt mondottuk, hogy a mű a részek egészbeli összefüggése. Mint hogy azonban művet egyvén, egészet mondottunk, egész pedig az, ami meghatározza a részeket, a rész maga meg nem valóság, hanem értelmi elvonás, nem, hogy nem értjük meg a mű valóságát ilyen formán, hanem egyenesen érthetetlenné tesszük. Úgy az elemek mi voltáról, mint a részek összefüggéséről való efféle beszédek alapja, abból az egyáltalában nem természetes előítéletből kerekedik, amely az egészet föltétlenül összetételnek gondolja. Mindenképpen hasonlóan a lélektani fölfogásokhoz, amelyek a lelket, azaz, hogy a tudatot végeredményben érzetekből vagy benyomásokból számoztatják. Eddig az idézem. Tehát, József Attila nemhogy nem tart attól a következménytől, hogy a rész maga nem valóság, hanem Kulcsás Szabóval szemben magától értetődőnek tartja ezt, és csak az egésznek, azaz a műnek tulajdonít valóságértéket. A rész csupán értelmi elvonása, hogy így a szó szerint. A lélek hasonlattal éppen az egész minőségi többletét, a kvantálhatóságán túliságát kívánja érzékeltetni. Kulcsás Szabó Ernő a felületes olvasatot ostorozza. Vele szemben én inkább azzal a kifejezéssel élnék, hogy az ő olvasata túlságosan akarnok, a maga nézőpontját akarja mindenütt viszont látni. Igaz attól még, hogy József Attila egyértelműen az organikus mű koncepció mellett áll, tulajdonképpen akár másfajta költői gyakorlatot is folytathatott volna, miért ne? Szegedi Masszák Mihály egyébként elmarasztalja Kulcsás Szabót is, tulajdonképpen a Györgyöt is, amiért József Attila értekező művének megállapításait bizonyító erejűeknek tekintik. Abban természetesen egyetértek Szegedi Masszák Mihállyal, hogy az írói szándék és sok mással, ennek nagy hagyománya van, hogy az írói szándék és a kivitelezés sokszor nincs összhangban egymással. Csak hát az is előfordul, hogy a kettő összhangját mégiscsak sikerül megteremteni. Lehet valaki elsőrendű művész és teoretikus, Horibele Viktor maga írói produkciának is kiváló értője. Ez is előfordul néha. Nincs általános szabály e tekintetben sem. Én sem gondolom a művészek önértelmezését bizonyító erejűnek, de orientáló értékünket nem tagadnám meg. Ebben egyébként itt nincs vita Kulcsás Szabó Ernő és köztem, mert hiszen ő is ezeknek a szövegeinek azért bizonyos fajta orientáló értéke tulajdonít. És azt gondolom, hogy bármely értelmezőnek, amennyiben nem ért egyet a szerző útbaigazításával, alaposan indokolnia kell az attól való eltérést, mert hiszen az alkotói önértelmezés elvetése maga is fontos interpretációs feladat. Ez az első rész, tehát az, hogy Kulcsás Szabó mit állít József Attila teoretikus nézetéről e tekintetben. A másik rész a gyakorlat. Kulcsás Szabó ugye korábban az eszméletben látta az anorganikus, allegorikus versépítkezés jelentkezését József Attila életművében, annyiban újszerűnek tartom ezt a mostani tanulmányát és előrelépésnek, hogy már az egész költészetére lényegében kiterjeszti ennek érvényét. Ez új a korábbiakhoz. Korábban ezekre ugyan utalt, de ilyen mértékben nem fejtette ki, mint most. A kortársban megjelent tanulmányában a következő olvasható, itt szó szerint én találjuk idézni, mert ez lesz kiinduló pontja az én vitámnak. Az, hogy a szerkezetképzés allegorikus technikája a szövegegységeket szükségszerűen oldja az eredettől, József Attilánál olyan fragmentum jellegű izolációs eljárásokhoz vezet, amelynek eladig nincs példája a költészeti modernségünk történetében. Az így önállósult szövegegységek értelemszerűen kezdték fölnyitni a műalkotások közti határokat is, vagy legalábbis viszonylagossá tenni a különállások ismérveit. Az eszmélet negyedik strófának öt sora például, mindenki emlékszik rá, akár egy halom hasított fa is egyebek, például változatlanul, mint egy a részlet a töredék auráját őrizve, mégis egészen más jelentése illeszkedik be a maga emésztő szövegébe. Az eredeti helyén inkább a szervező középpont nélküli világ és verszerkezet egymásra reflektálhatóságát szolgálja, míg a másikon szinekdokikus státuszban inkább magyarázó hasonlatként viselkedik, itt vége az idézetnek, és innentől kezdve jönnék én. Abban egyetértek Kulcsás Szabó Ernővel, hogy József Attila költészetében gyakori egyes sorok, olykor szakaszok ismétlődése, az pedig, ha nem is példa nélküli, de valóban ritka eljárásnak mondható, hogy sokszor újraírta verseit. Az esetek egy része persze megfeleltethető, tehát amikor bizonyos motivumok vagy félsorok több különböző versében előfordulnak, az esetek egy része megfeleltethető annak a klasszikus jelenségnek, melyet motivumvádolásnak szokás nevezni. A szó szerinti ismétlődésnek az a fajtája azonban, amely az eszmélet negyedik strófájában és a maga demészetében egyaránt szereplő öt sor esetében áll fenn, merőben más természetű. Ebben az esetben azt kell eldönteni, hogy Kucsász-Szabó kifejezésével élve modulszerű áthelyezhetőség elve érvényesül-e, tehát hogy ő feltételezi, vagy másról van szó. Igaz, már az a megfogalmazása sem egészen világos, hogyha az ismétlődő szövegrész, idézem, egészen más jelentése illeszkedik be a különböző kontextusokba, hogyan őrizheti meg a részlet a töredék auráját? Egyáltalán hogyan oldható el a szöveg aurája jelentésétől? Nyilván azért van szüksége Kucsász-Szabónak erre, mert koncepciójának alapja a résznek, töredéknek eleve önálló státuszán alapul. Tehát ő abból indul ki, hogy a résznek, a töredének eleve önálló státusza kell, hogy legyen. Csak hogy, ha más jelentése tesz szert a különböző versekben, éppen az önállósága válik kétségesé. Úgy gondolom, az eszmélet negyedik strófája az egyik legtalányosabb szövege szerzőjének, és a szóban forgó öt sor és az utána következő három viszonya igen sokféleképpen értelmezhető, egyik legtipikusabb vitapont az eszmélet értelmezésében. Idézem. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefújja egyik dolog a másikát, és mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van széthúj darabokra. De már csak ezért is ez az öt sor szó szerinti egyezése ellenére fényévekre van a magad emésztőben olvasható, az önre ottani szövegkörnyezetben jóval egyértelmű változattal. Nézzük csak, hogy szólott. Akár egy halom hasított fa, hevel egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefújja egyik dolog a másik, ácsit mindenik determinált, így él a gazdag is, szegény is, így szenvedünk te is, meg én is, és még jó, ha az ember haragja, nem az embert magát harapja, hanem valaki más, tudás a fúvolást, én téged és engemet, és így tovább. Tehát épp az ellenkezőre van szó, szerintem, mint amit ő állít. József Attila költészetében mindig a vers egész jelöli ki a részek értelmét, amelyek önmagukban önállótlanok. A költött versei újraírásában is éppen az organikus mű eszménye vezethette. Az általa utóbb érvénytelenné, tökéletlenné leminősített változatot kívánta lecserélni az újjal. Más szóval, ez nem a részek átmentése volt az új egészbe, hanem az egész megmentése a részek kicserélésével. Itt van az alapvető vita közöttünk. A kritikai kiadásnak különben a mai gyakorlata, az, ami rövidesen olvasható lesz, a könyvhéten fog megjelenni, éppen ezt ismeri el, amit én mondok, azzal, hogy valamennyi változatot közeadja, mert nem ugyanannak a versnek javított másaként fogja fel ezeket a szövegeket, hanem egyaránt hiteles, egymásra azonos értékű műveknek. Itt megállok, ez az első nagy probléma, komplexum, amit én föl akartam itt vetni. Van más is, de egyszerre csak egyet, maradjunk most itt, és itt átadnám a szót.
Jaj, jó, ezt idő kellene kezdeni, mert nagyon-nagyon sajátságosak vita a helyzete, vagy hogy minek nevezzem beszélgetés helyzete, vagy nem számoltam, hogy a téma névadója, vagy a saját nevem fordult a többször a diskurzusban, és ez, én azt hittem, hogy József Attila vitára, vagy beszélgetésre jövünk. De a kalkulálhatóság, azt tudjuk, hogy egy bonyolult fogalom. De bizonyos értelemben érthető, hogyha olyannyira úgy fest, hogy fölfordulás keletkezett volna József Attila kutatásban, amiatt a, először csak egynek gondoltam, és kiderült, hogy több kötetről is szóval, amit ez a kutatócsoport folytat néhány éve, és hát nyilván ott, ha emblematizálja az ember ezt a csoportot, vagy ezt a munkát, akkor az ellen nem lehet tiltakozni, hogy ez a név bukkan föl, mint jelölt. Én azért vagyok egy kicsit nehéz helyzetben, mert tehát egy írott, reflexió sorra most szóban meg lehet kockáztatni a választ, nem hiszem, hogy vissza akarnék lépni a válasz elől, csak röviden annyit szeretnék a konkrétan ehhez a kérdéshez mondani, hogy én abban a kivett mondatban nem éreztem vitagerjesztő indulatot, tehát az, hogy az archimédeszi pont az úgy is érthető, mint ami, vagy hely úgy is érthető, ami cserélhető, hogy ott hol a vitagerjesztő indulat, én ezt nem érzem, de ez, hogy egyedül vagyok ezzel. Azért gondolom ezt fontosnak, mert egy picit, mintha néhány hozzászólásban egy ilyen összhang alakult volna ki az ügyben, hogy itt egy ilyen provokatív jellegű kutatásról van szó. Európai vitákban el nem hangzó fogalmakban is részesültünk sajnos, ezt én nagyon sajnálom, mert egy nyilvános irodalmi vitában sem hangzik jól, amikor azt mondjuk, hogy nagyképűen is agresszívan, ezt nem az András használta. Most ilyen fogalmakat, tehát világos, most mondtam, hogy nem te használtad. Tehát azért a vita nem választható széllyel egy diskurzus helyzetben, akkor, amikor bizonyos nézetek összehangzanak. Na most erre, hogy nagyképű és agresszív, most erre mit lehet mondani? Mert ha az embernek az a vita tapasztalat nem szokott elhangozni más helyen, akkor azt mondja, hogy tudna hasonlókat mondani, de érdemes ezt folytatni? Nem gondolom, hogy érdemes. Én azt hiszem, hogy ilyen típusú kijelentést ebben a emocionalizáltan kritizált kutatási szövegekben biztosan nem találnak. Tehát, hogy ott valakiről hasonlót állítottak volna, ezek a szövegek, ebben biztos vagyok, hogy hasonlóra nincsen példa. Gondolom, hogy ez fontos, mert ha nem akarunk emocionalizálni egy tudományos kérdést, akkor könnyebb tudományosan beszélgetni, és nem másfelé tereljük a vektorokat. Most, hogy András hozzászólása mindjárt erre a vitagerjesztő indulatnak a másik párjára szeretnék utalni, hogy nagyon nehéz olyan helyzetben tényleg vitatkozni, amikor azt kell, nem tudom eldönteni, hogy a hozzászólás arról beszél-e, amit hallott, vagy arról, amit szeretett volna hallani. Tudjuk, az embernek a szeme tekintete, hallása az előre van kódolva bizonyos helyzetekben. Idézném azt a helyzetet a délelőtről. Azt mondott, hogy a József Attila versnél nem találod a szöveg is az én egyesítő helynek azt a bizonyos sort, hogy el kell utazni önmagunkhoz, és az bennetek, nálatok, bennetek van, az bizonyos. Gondolom, itt fölvétel készült, tehát az ember, ha 15 percre van az előtte való hozzászólástól, akkor még talán legitim arra emlékeztetni, hogy az a hely éppen arról beszélt, vagy úgy értelmeztem, hogy az én megosztásának a helye. Tehát arról beszélt, hogy ugye Heidegger mondja azt, hogy az ént a társiasságon keresztül lehet megérteni, az önmagunkat. Tehát ez az én osztásának a példája volt. Én sajnálom, hogy ennyire nem, tehát erre vissza lehet emlékezni. A gondolom fölvétel készült, tehát viszonylag könnyű kontrollálni. Tehát nehéz akkor vitatkozni, amikor olyan vita pozícióval kell valamilyen módon legalább egy kérdésre, tehát úgy vitatkozni, hogy legalább a kérdés legyen, vagy a probléma legyen identikus. Hogy arra emlékezzünk, hogy ott arról volt szó, hogy az én megosztásának az esete, az nem az én és a szöveg azonosításának a helye volt. Tehát, hogy mit akarok hallani és mit hallok, ez kétségkívül nem olyan egyszerű kérdés, de egy előre eldöntött értelmezéssel nehéz. De csak vissza tudok utalni, tehát nem tudom ismételni magamat, mert itt azt hiszem a Veres András annak a saját maximájának nem tett eleget, hogy hogyan szabad idézni. Hát azt szabad idézni, amit mondtak, tehát nem áthelyezni azonnal egy másik összefüggésbe, és az, hogy általam semmiképp nem fogadható el ezek az ismétlődő formulák, ezekben a szövegekben ilyeneket nem találom. Azt hiszem, hogy ennyit legalább a vita előtt érdemes rögzíteni, mert nem mindig szerencsés azt állítani, hogy nem fogadható el, nem így van. Ez egy olyan típusú megnyilatkozás, amely úgy szólván ki akarja jelölni a dologról tehető kijelentéseknek az igaz területét. Tehát ezt a területet közösen kell kijelölni, nem úgy, hogy én ezt elfogadom, én ezt tévedésnek tartom, vagy alapvető tévedésnek tartom. Nem biztos, hogy szerencsés, mert egy picit a hatósági beszédnek a benyomását kelti, noha nem annak indul. Az organikus-anorganikus kérdésben csak azt gondolom, hogy József Attilának a művészeti vagy lirabölcseletinek nevezett szövegei nem feltétlenül maradéktalanul konzisztens elméleti szövegek. Sok olyan pozíció mutatható meg bennük, Szabolcsi Miklós rámutatott néhányra egyébként, amelyek nehézé teszik úgy értelmeznünk ezeket a szövegeket, mint amelyek okvetlenül mérvadóak, esetleg a praxisára is. Aztán még ha következetesen egybehangzó szövegekről volna is szó, akkor sem gondolom, hogy okvetlenül a praxisnak egybe kell hangozni a reflexiós nézetekkel. Ugye a Valeri esetében ez már szóba került, hogy a praxisa és a politikai nézetei nem feltétlenül essek egybe, és nem is kell, hogy egybe essenek. Tehát ezt a fenomént, vagy ezt a jelenséget jogos rögzíteni, azt hiszem. Ugye a tulajdonképpeni vitahelyzet az itt, ahogy látom, hogy kiterjesztődik az egész életműre ez a József Attilai politikai elv, nevezetesen, hogy az anorganikus szerkesztés elvéhez kerülne közel a költői gyakorlata. Ez nagyon, nagyon sok példával lehetne szemléltetni azt, hogy József Attilában mennyire fölfüggesztődik az a minden organikus szerkesztési elv alapjául szolgáló szerves egész gondolat, amelynek a romantika óta ugye van egy nagyon erős, konzisztáló, összetartó kódja, amely abból indul ki, hogy a lélekállapot és a természeti kép összhangja biztosítja a képek megfejthetőségét, tehát az organicitásnak az elve valahol a természet lírai kód felől érkezik. Sok egyéb kódja van, de ha organicitásról beszélünk, nyilván a természet líráról kell forrásként szót ejteni. Ez a lírának a natúra elleni fordulata nagyon régi, tehát az már Baudelaire-nél kezdődik, vagy nyilván anglisták, vagy szlavisták akár tőlem, korábbra is helyezhetik ezt a fordulatot, tehát a natúra ellenes fordulata a lírának akár korábbra is visszatehető. Mindenesetre ez kétségkívül azzal jár, hogyha az organikus összetartottságnak hiányoznak a garanciái, akkor a részek úgy jelenhetnek meg egy szövegben kétségtelenül, olyan kontingencia szerint, hogy az ott létük egyúttal poetológiailag tudtul adja, hogy akár az elhelyezkedésük, vagy a cserélhetőségük a másképp is lehetséges elvét testesíti meg. Tehát a József Attila praxisára vonatkoztató 26-tól fogva a utolsó versekig meg lehet mutatni ezeket a cserélhetőségi effektusokat, vagy csereeffektusokat. Tehát amikor András azt veti a szememre, hogy ezek a tökéletesítés, tehát az egyre jobb verset elérendő, vagy egyre tökéletes, tehát tökéletesít, a formát tökéletesítő tevékenységnek volnának a példái, ezeket én nem tudom kontrollálni, mert én nem férek hozzá József Attila intencióihoz. Tehát, hogy mit gondolt, hogyan csinálta, mit akart, ezt lehet, hogy ő hozzáfér, én nem férek hozzá. Tehát nem tudom, hogy mit akart József Attila ezekkel a újraírásokkal. Az effektusát tudom értelmezni csak. Tehát, hogy hogyan hatnak a szövegek. És bizonyosan nem úgy hatnak, mint a Kölcsey esetében. Tehát a Kölcsey esetében lehet látni, hogy ott a szöveg kétségkívül ettől jobbá válik. Tehát, ha az ember azt mondja, hogy tökéletesebb, összetartottabb, igazán a Gadamer azt mondaná, hogy a formai tökéletesség megelőlegezése értelmében létrejön egy jelentékenyebb vers, akkor ezt érthetem úgy, hogy esetleg azért írta újra Kölcsey, mert a Huszt jobb, mint a régi várromot, vagy mit tematizáló, régi rom, vagy valami hasonló, régi várban, igen, című vers. Tehát kétségkívül jobb a vers, ez viszonylag, hogy mondjam, nem szubjektív vélemény, mert ha Kantnak igaza van az esztétikai tapasztalat természetét illetően, hogy több ember egybehangzó ítélete szerint kell egy versnek jobbnak bizonyulnia, mint egy másiknak, akkor talán itt ebben megnyugodhatunk. De az anyám meghalt, és az anyám című vers, ugye köztük azt hiszem, hát most le kell vennem, hogy azt hiszem 5-6 év van, nagyjából 26 és 31, igen. Ez az a köztelevő az anyám, anyám mosásban gyászkoszorú, ugye ez a nehezen érthető című szöveg. Most itt furcsa, mert ha Eliotti módszerrel úgy névtelenül adnánk ki a három szöveget elemezni, akkor nagy valószínűséggel vélelmezhető, hogy nem a legjobban ismert anyám című vers bizonyulna a legjobbnak a három közül, hanem furcsa mondani, ez a középső. Ez az anyám a mosásban gyászkoszorú. És furcsa, hogy azt az effektust érzékeljük, hogy ez a vers idézi a későbbit. Holott a későbbi idézi ezt a verset. Ez ugyan egyébként idézi a 35-öst, ezt a senki nem látott meztelenül. Gondolom, hogy megosztható legyen, azért én fölolvasnám ezt a rövid, általam legjobbnak tartott, három közül legjobbnak tartott avantgard módusú, vagy avantgard dikciójú szöveget, hogy érzékelhetővé váljék, hogy a szövegeknek a ide-oda helyezkedése, ez ennél elég terméketlen azt keresnünk, hogy vajon mit akart, vagy mi volt a szándéka József Attilának. Azt tudjuk csak megítélni, hogy a vers komplexebb, összetettebb, valószínűleg jelentékenyebb, mint az általunk szavalati darabként is viszonylag jól ismert anyám. De most már csak meg kellene találni ugye a helyét a szövegnek, amelynek a...
Tekintjük majd ezt a vers idézetet egy alkalmi végszónak, és utána Szegedi Matrák Mihály kérszót.
Tehát a rímtelen, szabad verses szerű, egyébként rímes és strófikusan szigorú szövegek között megtalálható szöveg valóban 26 őszéről, így szól. Anyám meghalt, most nem tudom, mit tegyek véle, a bögrét két kezébe fogta, egy vasárnap úgy este felé csöndesen elmosolyodott, akitől virágot kapott, nem volt anyakönyvi lapja, még a házmester sem látta. Ha Kínában él, őt küldik el a sárkányokhoz, de ő föláll, a sárkány messzire lakik tőlem, kis rizsemért most hazafutok, gyászkoszorunk is megfonom helyettetek, megfortozná kabátomat megnézni, milyen szép vagyok meztelenül, ugye ez a rész a korábbról, még soha senki se látott meztelenül, ez is a korábbi versben van. A mosásban kicsit megbörnyedt, én nem tudtam, hogy fiatal asszony, álmában tiszta kötény fordott, a postás olyankor köszönt néki. Tehát ez a vers ez komprimáltan összeszedi a két versnek a olyan elemeit, amelyek jellegzetesek, talán a legjobban hangzó részei, és nem lehet azt mondani, hogy tökéletesítés szándéka hozta létre, hiszen a későbbi anyám az strukturálisan és mint konstrukció jóval esendőbb ennél a szövegnél. Tehát egyelőre ennyit, mert én nem szeretem, ha nem jó hermeneutikus az, aki azt mondja, hogy jövő az utolsó szó.
Verseket általában más versekhez képest olvasunk. Milyen versekhez képest? Bizonyos mértékig előnyös dolog az, hogy valószínűleg majdnem mindenki más versekhez képest olvas József Attila verseket. Először nagyon röviden a késő modernség kérdéséről. Valóban az a kérdés, hogy mi értendő késő modernségen. Amennyire emlékszem, John Dart, amerikai író a 60-as években már sűrűn használta ezt a fogalmat, de miért? Egyébként az egyik ilyen tanulmánya a nagyvilágban megjelent magyarul. Miért? Mert így akarta elhatárolni a saját működését és a saját nemzedékét az előző nemzedéktől. Tehát ez egy önigazolás volt. Azt mondta Thomas Pynchon, késő modern, mi posztmodernek vagyunk. És bizonyos mértékig fölállított egy szembeállítást tulajdonképpen, amelyen lehet vitatkozni. Na de itt minden azon múlik, hogy mi mit értünk modernsége, és én azt hiszem ma délelőtt is próbáltam arra célozni, hogy egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy mi a modernség a lírában. Ugyanez egy kicsit vonatkoztatható a szervességre. Hát mit értünk szervességen és szervetlenségen, elnézést, hogy én ugye eléggé ellenítélhető rögeszmény miatt igyekszem kerülni az idegen szavakat, tehát így nevezném. Valóban a lényeg számomra az, hogy egy mű így hat, vagy úgy hat. Nem hiszem, hogy a szervesség igazán létezett, mint határozott eszmény a romantika előtt. Mindnyájan emlékszünk szövegekre, mondjuk Novalistól, a nagy mű, mint a fa úgy nő, ugyebár, Johann Sebastian Bach számtalanszor megtette azt, hogy egy tételt áttett egy másik művébe. Ennek ellenére az a mű lehet olyan hatással rám, hogy szerves egész. És persze itt nyilvánvalóan új összefüggésbe kerül ugyanaz az elem, és akkor már nem ugyanaz az elem. Ez nyilvánvaló. Na most az, hogy József Attilát volt, amikor a szerves egész eszménye vezette, ez ugye ténykérdés, itt elhangzottak már idézetek. Valóban egy egészen más kérdés, hogy egy verse így hat vagy úgy hat valakire. Tegnap az akadémián inkább azt próbáltam nagyon óvatosan sejtetni, hogy számomra az eszmélet szerves egész. Tehát, na most ez olvasási mód kérdése nyilvánvalóan, de az, hogy az értekező művei és a költeményei nem okvetlenül felelnek meg egymásnak, ez nem csak rá jellemző, és nem csak Valérire jellemző, ez majdnem mindenkire jellemző, hát ez részben műfaji kérdés, ugyebár. Tehát én nem hiszem, hogy ezeket a fogalmakat nagyon szerencsés, teljesen meghatározatlanul használunk. Tudjuk azt, hogy az avantgárd bizonyos irányzatai, igyekszem óvatosan fogalmazni, a szervetlenséget tartották eszménynek. A gép, ugye? Na most, romantikus verseknél is lehet az embernek olyan érzése, hogy szervetlen. Az elfolytódás, itt szóba került Kölcsei, az elfolytódásban én érzek szervetlenséget, lehet, hogy bennem a hiba. Arany János ugye a bírálataiban ezt úgy fogalmazta meg, hogy a vers esik. Ugye? Tehát ez végső soron szerves vagy szervetlen, ez értelmezés kérdése, az olvasó tapasztalatán, ha úgy tetszik, olvasottságán múlik, hogy mit érez szervesnek és szervetlennek. Az kétségtelen tény, ugye a 20. században a szervesség eszményére jött egy nagyon erős ellenhatás. A kérdés az, hogy József Attila verseinek a hatásában ez érzékelhető, vagy nem érzékelhető. Szerintem a kérdés ilyen egyszerű.
Én bevallom, hogy én József Attilából és nem Kulcsár Szabó Ernőből készültem, és ez nyilván majd hátrányosan fog visszaütni ahhoz, de inkább anekdotikusan kezdenénk, hogy a korunknak, a Kolozsvári folyóiratnak néhány évvel ezelőtt volt egy körkérdése, hogy mi a 10 legszebb 20. századi magyar vers, az eszmélet torony magasan győzött. Na most én feltételezem azt, hogy a 20-30-50...
Az eszmélet, ne haragudj, nem az
Kosztolányi, ja, bocsánat, Kosztolányi, igen, de az eszmélet. Második le. Határgyőző őszinte volt, mert ő a saját egy versét azt ötször felsorolt, utána még néhány
versen. Sokan nem válaszoltak egyébként.
Sokan nem válaszoltak,
de egyben nem válaszoltak.
Aki az eszméletről nyilatkozott, gondolom az a 20-30-50 vagy 100 ember, az gondolom legalább 70 vagy 100 helyről felől nyilatkozott az eszméletről. Éppen ezért kockázatos kijelenteni, hogy az eszméletnek mi bírjuk az autentikus olvasatát, mi fölkínáljuk az olvasás egy módját. És ez azt hiszem József Attilára éppen úgy igaz, mint a többi költőre. A másik része az nagyon örvendetes, mert ha egy költő, József Attila sokféle utókorbeli viszontagság után ilyen indulatokat tud kelteni, az él. Amíg vitatkoznak róla, addig él, addig része nem csak a költészetnek, hanem talán az életünknek is, és ez sem mellékes. A másik, amiről szeretnék beszélni, ez az úgynevezett meghaladás kérdése, hogy egy költő meghaladhat egy korszakot, vagy nem, és itt ugye elhangzott Szegedi Maszák tanár úr részéről, hogy aztán ő mondta, ugye az avantgárd meghaladása. Körül kérném szépen Gottfriedben, még az 1950-es esztendőkben is írt olyan verset, amelyet nagyjában egészében expresszionistának lehetne minősíteni. Jól lehet az ő nagy expresszionista korszak az 1910-es esztendőkben, a 20-as évek elején volt. Ez nem azt jelenti, hogy ő ugyanazt az expresszionizmus művelte 50 és 55 között, mint az 1910-es években, de minden esetre a saját expresszionista korszakára reagált. És azt hiszem, ez egy nagyon sok ilyen példát lehet mondani. A másik, ami ide tartozik, a Szabó Lőrinc kérdés. Szabó Lőrinc szenvedélyesen átírta a verseit és a fordításait. Na most történtek meg erre vonatkozó vizsgálódások, de vajon azért írta meg, mert meghaladta, vagy azért, mert esetleg egy másik poétika volt számára akkor időszerű, vagy pedig egy harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik ok miatt. Ha szóba került az, hogy Szabó Lőrinc műfordításai nem olvasódnak lényegében össze a költészettel, ez fokozottan elmondható József Attilának számban messze nem annyi műfordításával, de gondoljunk arra, hogy Magyar Rembó kötet, ha jól emlékszem, a 30-as évek végén jelent meg magyarul, és Kardos Lászlónak van egy nagyon érdekes tanulmánya, lehet, hogy meghaladott, lehet, hogy nem, amelyben a Meghökkentek két fordítását, a Kosztolányiét és a József Attiláit olvassa össze, és belőle bizonyos politikai következtetéseket levon, és valószínűleg föl sem merült még, vagy legalábbis tudomásom szerint nem elég hangsúllyal a József Attila kutatásban, hogy a Rembo Pro az Illuminationból a prózaversek közül éppen a munkásokat fordította le. A munkásokat. József Attila. Igen, és a prózaversek közül a munkásokat. Az Illumination kötetből.
Annyit, ha szabad közben szólnom, hogy Szabó Lőrinc, töredelmesen megvallom, hogy Szabó Lőrinc némely verseinél a korábbi változatot érdekesebbnek találom, mint a későbbit, és hogy azért nem vagyok egyedüli hasonló ítéletben. Szabolcsi Miklós a Karácsony című 23 végén írott József Attila versnél azt írja a monográfiában, hogy ő a korábbi változatot tulajdonképpen értékesebbnek véli. Tehát nem okvetlenül a véglegesnek szánt változat. Azzal teljesen egyetértek, Szabó Lőrinc sokszor nagyon átírta már egy teljesen más szemlélet jegyében. Ebből nem következik, hogy okvetlenül az utóbbi változat az érdekesebb.
Igen, pontosan erről van szó. A másik, amit az én destabilizációja, itt azért az nem hangzik el, hogy az én az József Attila, vagy a József Attila által konstruált lírai én, vagy esetleg valaki harmadik. Tehát itt megint, amiről már szó volt Szegedi Maszák tanár úr részéről, akárcsak a töredékesség, a fragmentum esetében jó volna elmondani akkor, hogy most mit gondolunk ezen. Arra gondolunk, hogy így szó volt Tverdolt a tanár úr expozéjában, ugye a műfaji problémáról. Hát József Attilának van olyan verse, hogy óda, meg elégia. Most, ha megnézzük az egykorú poétika tankönyvek, én még a Riedl Frigyesből tanultam, poétika tankönyvek óda és elégia meghatározását, akkor az nem óda vagy nem elégia, de óda és elégia. Nyilván, hogy itt műfaji szabályok. Persze műfaji szabályok, a műfaji szabályok azok reagálnak, gondolom, más műfaji szabályokra, vagy átírnak más műfaji szabályokat, vagy új műfaji szabályokat hoznak létre, és ez nem mellékes. Ami a József Attila világirodalmát illeti, aztán Bojtár tanár úrral kicsit melankólikusan ülünk, hogy a csehek meg a lengyelek kimaradnak. A cseheket, akiket nyers fordítás alapján fordított, de olyan párhuzamok is vannak, hogy mint a poétista, az igazán avantgárd Nezval, a 30-as évek elején elkezdi a Villoni ballada formát, csinál egy figurát, a Robert Davidot, még franciás figurát, és elkezd szonetteket, majdnem egy kötetnyi szonetje van. Tudott erről József Attila? Valószínűleg. Mert a korunkban megjelentek fordítások. Berkó Sándornak és másoknak nem a legjobb fordítások, de megjelentek fordítások. Tehát itt vannak olyan párhuzamok, amelyeket a jövőben nyilván megfelelő nyelvi tudás birtokában nem ártana tudomásul venni. Ami a paradigma váltást illeti, valóban a paradigma az egy nagyon elhasznált és nem biztos, hogy alkalmas szó. Most nem mennék bele, a Füst Milán nagyon rossz példa szerintem. Tudnilik, Füst Milán úgy írt át a versét, hogy szavakat kicserélt. De a versek szerkezete lényegében a Füstmilán övrben nem igen változott. Ellenben, engedtessék meg nekem a német példát mondanom, ugye volt egy nagy expresszionista felívelés, amely a 20-as évek közepére, végére kifulladt, és jött az új tárgyiasság, vagy tárgyilagosság, a Neue Sachlichkeit Bertolt Brechtnél. Tessék megnézni a Bál, meg a Trommeln in der Nacht, a Dobszó részakában, és aztán a 20-as évek végén itt írott színdarabjait, vagy a verseit. Hogy micsoda különbség van a két vers között, aztán a 30-as évek végén jöttek felejthető versek is. De ott van a Johannes R. Becher, aki szintén ezt az utat választotta, vagy ott van az Ernst Stollernek, meg a Hasenclevernek a kifulladása. És akkor jön valami más helyette, tehát ez a bizonyos váltás a 20-as évek végén, ez a német irodalomban minden esetre igazolható, a Döblinnek a Berlin Alexanderplatza olyan regény, amilyen regényt előtte nem írtak. És ha jól emlékszem, 930. Tehát nem elképzelhetetlen számomra, én nem voltam ott ezen a konferencián, ezért az én bűnöm bocsánatos, és nem halálos, de én, hát nem tudom, hogy mondjam, hogy elhiszem, vagy erősebbnek találom azokat az érveket, amelyek paradigma váltás mellett, én is használom, nem, most nem jut eszembe jobb szó, mellett szavaznak. Nem állítván azt, hogy jobbak lesznek a művek, Shakespeare nem jobb drámaíró, mint Sophocles más drámaíró. Most ezt a más, ez az érdekes benne, hogy mi benne a más és miért más.
Kucsár Szabó Ernőnek adok vissza a szót, és aztán feladott a Györgynek majd egy megjegyzés után.
Egyetlen mondat, borzasztóan nehéz ezt a paradigmaváltást. Tényleg rosszul a 90-es évek elején nem sikerült jobbat találni, tehát végül is ki lehetett volna venni tetszés szerint a diszkurzusból, hát miért lehet, vegye ki valaki és mondja helyett egy másik. És majd utánozzák, vagy írják a többiek azt, tehát ha ez utánzás, tehát hatást lehet csinálni, hát nyilván szándékosan nem lehet, hanem. Tehát ki lehetett volna rég cserélni a szót, hát nem csak bírálni kell, hanem mondani, nem, szerintem ez van, és akkor. Tehát be kell bizonyítani, hogy nem volt korszak, fordulat a lírai beszédben. Tehát mondjuk az, hogy azt mondani, hogy nem fogadom el, meg nem volt, és basta, kész, ez vélemény, de ha 4-5 kötet érvel egy dolog mellett, lehet, hogy nem elég. Tehát, akkor lehet, hogy érvelni kell mellett. Igen. Tehát 4-5 kötet próbálja bizonyítani. Most arra azt mondom, a bizonyítási próbálkozásra, hogy nem volt, ez nem a 4-5 kötettel azonos nehéz kérdés legalább. De nem ez a kérdés, hogy borzasztó könnyű egyébként még ugyanattól a szerzőtől is egymást fölfüggesztő állításokat idézni. Ugye mondtad, hogy tényleg az új tárgyilagosság mennyire más egyazon szerző életművén belül is. József Attila is mennyire más a avantgard szakasza után. Csak hát ugye bentről lehet idézni olyat, hogy a költészet tulajdonképpen időtlen és nincs helye a költészetben az esetleges temporalitásnak. Mindenki tudna többet idézni, de ugyanez a Ben mondja azt is, hogy hát persze, ugye, aki az expresszionizmus idején nem volt megérintve az expresszionizmustól, és a 30-as években viszont még expresszionista, na az biztosan nem jó költő. Tehát ebben viszont azt hiszem, pont egy ellenkező, épp egy nagyon is temporális tapasztalat szólal meg, amelyik ráadásul horribile dictum még értéket is emleget. Tehát mondjuk viszonylagos értekezői ügyesség kérdése, hogy az ember melyik pozícióval mit fordít szembe és mit kevésbé. Tehát az élő szóbeli diszkurzus ebből a szempontból viszonylagos meggyőző erejű tud lenni, hogyha így szabad fogalmazni. Tehát elő tudunk venni érveket erre is és arra is.
Igen, az egész délelőtt is fölfogható vita indítónak. Nyilvánvaló, hogy a délutáni ülésszakon már egymás mellé került, bár Veres András azt mondta, hogy egy kérdésre koncentrál, egymás mellé került 5-6 kérdésnek a megválaszolása. Ez okozhat a hallgatóságnak és a beszélgetőknek is némiképpen gondot, és ha csak ennél a paradigmaváltásnél maradunk, hát gondoljuk meg, hogy Ferdot a György közbeszólásában szerepelt, hogy előbb bizonyítani kell, hogy volt. Kucsár Szabó Ernő joggal állítja, hogy bizonyítani kell, hogy nem volt. Ugyanakkor most az argumentációban egy líra történeti eseménnyel kapcsolatban itt tanárul egy német irodalom történeti epikai eseményt is bevont. Ezen kívül, amikor a névsor fölmerül, akkor Kosztolány esetében rögtön, ez ma is így volt, a regényíró Kosztolány, minthogyha annak olyan nagy köze lenne az Esti Kornélnak ehhez a paradigmaváltás. Most én ezzel nem azt mondtam, hogy megesett, vagy nem esett meg ez a líra történeti esemény, csak azt mondtam, hogy ugye az egész argumentáció lehetséges és tény is, hogy ünnep egy ilyen beszélgetés, de az is lehetséges, hogy nem az élő szó egyértelműen a legjobb fóruma annak, hogy letegyük a garast. Feldotta György érintve volt, Kucsár Szabó Zoli lesz a következő, és aztán András.
Már a paradigmaváltás szóba került, ugye, akkor röviden egy mondatban erre is reagálni, természetesen itt nem tudom bebizonyítani, hogy nem volt paradigmaváltás itt helyben, ebben az 5 percben, vagy 10 percben, amíg beszélek. Én azt gondolom, hogy én nem is erre tettem javaslatot, hogy töröljük el a paradigmaváltást, hanem az, hogy kezdjük el újra ezt a vitát, mert ez a vita el lett kezdve, nem lett befejezve. Rövidre lett zárva, hogy finoman fogalmazzak. Tehát itt nekem ez a problémám, nem az, hogy valaki azt állítja, hogy paradigmaváltás, vagy bármi más volt. Tehát vitassuk újra a dolgot, mert a dolog nincs elrendezve. De még egy mondat erejéig, bár Kucsár Szabó Ernő hozzászólásához kapcsolódnék. Csak azért, hogy regisztráljam, hogy van más vélemény is, azt se tudom bebizonyítani, de én azt gondolom, hogy az anyám, tehát a harmadik változata, tökéletesség, itt egyértelműen tökéletesítés történik, a harmadik változat az én számomra, persze mondom, én nem akarom rádoktorálni ezt a véleményt, hogy az én számomra a harmadik változat a tökéletes, és nem a második, érvelni is tudok mellette, természetes, mert az, hogy kis rizsemért most hazafutok, vagy hogyha Kínában élne az anyám, őt küldenék el a sárkányokhoz, ez szétbeszéli a szöveget. Annyit mindenképpen bizonyítani lehet, de lehet, hogy ez valakinek ez szegényítésként szerepel az érzési világában, hogy homogenizálja József Attila a harmadik anyámban az első kettőnek a képanyagát. Tehát a homogenizálás, ha úgy tetszik, a koherencia erősítése irányába megy. De hát ez már ízlés kérdés, hogy kinek melyik tetszik. Jobban ebben nem akarok beleavatkozni. Most, de én tényleg nem Kucsár Szabó Ernőről szól a vita, hanem József Attiláról. Ezért most én Bókai Antalnak az előadásról szeretnék hozzászólni, vele szeretnék vitatkozni. De mielőtt ezt megtenném, szeretném leszögezni, hogy én az összes itt elhangzott előadás nagyon magas színvonalon a délelőttieket magas színvonalnak tartom, tehát nekem semmiféle ilyen alapvető gondom nincs az itt elhangzottakkal. A Bókai Antaléval se, ugye, akivel úgy alaposabban akkor ismerkedtünk, amikor 1980-ban a költő születésének a 75. születési évfordulóján az akadémián volt egy emlékülés, és akkor beszélgettük ki magunkat. Nos, hát nem értek egyet a tiszta szívvel értelmezésével, és nem értek egyet mindazokkal a következtetésekkel sem, amelyeket te levonsz a Tiszta szívvel című versből. Azt mondod, hogy ez egy, vagy az én destabilizáció, hogy ezt így megint csak összekapcsoljam itt a témákat, ehhez a témához kapcsolódik a te gondolatmeneted, valamiféle radikálisan új képletként állítod be a Tiszta szívvel. Én nem akarok itt mást tenni a hozzászólásomnak ebben a részében, csak megmutatni, hogy mennyire nem radikális ez a fordulat, mennyire nem új, amit itt József Attila mond. Kiindulnék Babicsnak a Cigány dalából, ugye akiről tudjuk, hogy konzervatív költő volt, hát legalábbis József Attilához képest. Se apát, se anyát, se országot, se tanyát szól a Cigány dalnak a refrénje. Már a korban, József Attila halála után nem sokkal megjelent a recepcióban egy olyan vélemény, hogy József Attila ezt bizony Babicstól nyalta, ha ez nem is igaz, persze, hogy nem igaz, de hát ezek szerint már Babics 1911-ben, vagy mikor a Cigánydal, azt a fajta negatív önjellemzést, önmagának a megfosztását minden pozitív meghatározástól végrehajtja, amit te József Attilának tulajdonítsz. Most a másik dolog, Ady Endrének a Szeretném, ha szeretnének című kötetnek az előhangja, se utódja, se boldogja, se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek, ugyanaz a struktúra épül föl ebben a versben, mint amilyenről te a Tiszta szívvel kapcsán beszéltél. En Horváth Béla, aki itt közöttünk különfedezte fel azt a népdalt, nincsen apám, bocsánat.
Az Isten is
haragszik, haragszik rám, árva vagyok, mint a gólya. Igen, tehát egy népdal van mögötte. Tehát a leg, ha úgy tetszik, bizonyos tekintetben József Attilának a legtradicionálisabban megfogalmazott verséről van szó, egyik irányból nézve. Mert ugye meg lehet nézni a dolgot másik irányból is, és akkor egészen másképp bontakozik ki előttem, de ez még mind nem elég. Egy cigánydalt fedezett fel Murányi Gábor, amelyik megint csak ennek a hátterében ott lehet. Ugye, na most, de egy sokkal radikálisabban ősi dologra emlékeztetnék, és ezt nem én találtam ki sajnos, hanem Vatai István, egy protestáns lelkész és irodalomtörténész, aki Kanadába emigrált, Adiról is írt könyvet. Vatai László, aki azt mondja, hogy József Attila tulajdonképpen nem csinál más, mint újra mondja Lukács evangéliumnak, és még nem tudom melyik másik evangéliumnak a szavait, amelyben Krisztus felszólítja a híveit arra, hogy hagyják el apjukat, anyjukat, tagadják meg családjukat, és úgy kövessék őt, és azt mondja Vatai, nagyon bölcsen, nagyon okosan, hogy az a különbség, hát ugye nem kis különbség József Attila és Krisztus között, hogy a Krisztus az Istenbe köt be, József Attila pedig a nihillel szembesíti azt az én tudja, akiről szó van. Tehát tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor annyira nem mond itt újat József Attila, hogy újra mondja az egész költői hagyományt, ha úgy tetszik. Erdély József hatása nélkül elképzelhetetlen a tiszta szívvelnek, a közvetlen hatása nélkül a tiszta szívvelnek a megírása. Gál Gábor, aki az első recenzense volt József Attilának, az első cikket is írta József Attila, egyik első cikket írta József Attiláról, ő emlékeztet egy olyan lehetséges ősre, akiről lehet, hogy József Attila akkor még nem tudott, hogy az az ős, ez François Villonnak hívják, tehát ő az, aki ezzel ennek a versbeli költői attitűddel kapcsolatban a Villon magatartásnak a megújítását emlegeti fel 1926-ban. Tehát, na most még arra is emlékeztetnék, hogy ez nem az egyetlen ilyen verse József Attilának, a megfáradt emberben, úgyhogy se gyermek, se magyar, se testvér, csak megfáradt ember, aki itt hever. József Attila egyik alapvető gesztus ez, az önmagának a negatív meghatározása. Tehát én nem vonnék le olyan messze menő következtetéseket a szelfre nézve, vagy legalábbis óvatosabb lennék ebben a tekintetben, mint ahogy te voltál. Na most akkor a bevezető vers című, a bevezető megint csak itt Szabolcsi az, aki azt mondja, hogy valószínűleg ez az első olyan verse József Attilának, amelyiken a Villon strófájának az újraírása megjelenik. És amikor azt mondod, hogy helyburzsa, helyproletárit még nincs politikai, itt még van politikai elem benne, hiszen amikor megírja a bevezető verset, akkor a szomszédja az a vers, melyiket bizonyára sokan ismernek, ugye, hogy ahol nincsen villanylámpa, gyújtsd a burzsúj gyertyalángra, ahol nincsen hús abban, füstölt burzsúj följön abban, úgy vizédes cimborám, szomszéd versek. Tehát utána nem volt, tehát utána depolitizálódott egy-két évre József Attila költészete, de éppen akkor, amikor a bevezető verset írja, akkor éppen vannak politikai kihangzásai. Egyelőre csak ennyit, aztán majd én is hozzászólnék másoknak a véleményére.
Miután Bóka Jantal és Horváth Béla voltak a megszólítottak, ők jönnek, de Kulcsász Szabor Zoltánnak a szó.
Ja, hogy most?
Igen, hát mert okay. Te korábban jelentkeztél.
Jó, én igazából egy picit próbálom értelmezni az eddig elhangzottakat, főleg ami a organikuságot és a paradigmaváltás fogalmát érintette. Hát egy picit a közönség felé is, hogy keltsem ezt az igényt, hogy látható összefüggés a kettő között, mert véleményem szerint látható. Tehát a organikuság kérdéséhez annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy tehát nyilvánvaló itt többször elhangzott, hogy nyilvánvalóan ellentét vagy feszültség van általában költői programok megfogalmazása és szövegek működése, vagy politikai működése között. Ugye Szabó Lőrincre lehet egyebek mellett őről általán még nem volt szó ebben az összefüggésben utalni, vagy akár Bende is, akinél találtunk olyan megnyilvánulást, ami egyébként alátámasztaná azt, amit a Veres András a legelején felvetett, hogy a mű egész, úgymond, mint egy ilyen értelemképző horizont az jelen van. Ugye mond olyat, hogy hát a vers az már tulajdonképpen kész van, csak még a szavakat kell megtalálni hozzá, tehát hogy a vers így jön létre. Más megnyilatkozása viszont teljesen másra utalnak, és lehet például, tehát közismert, vagy hát a Ben kutatásnak egy ilyen elfogadott tézise az, hogy ezt feltárták, hogy például a antik utalásai, azok egyáltalán nem organikusak, hanem rendre a adott szövegösszefüggéstől mereven elválasztva, sokszor teljes olyan összefüggésbe helyezve jelennek meg a verseiben, ezek az antik utalások, amelyek, hogy semmifajta jelentést ne lehessen hozzájuk társítani, és ő maga megfogalmazott célja is az volt ezzel, hogy ezeknek a szó valamifajta hangzása, vagy hangzási értéke kerül előtérbe, hogy hasson az adott szövegben. Tehát még azt is hozzá lehet ehhez tenni talán, hogy nyilván József Attila esetében szerintem egyértelműen bebizonyítható, tehát textuálisan bebizonyítható, hogy vannak olyan képek, vagy olyan képalkotási technika, amelyet nem lehet organikusnak, egyszerűen nem lehet elolvasni, abban a referenciális értelemben elolvasni, és ennyiben nem nevezhető organikusnak. Ezzel nem zárunk ki azt, hogy van egy csomó olyan szöveg nyilván, ahol ilyen organikus technikák, vagy képalkotási technikák elvileg felfedezhetők. Most itt azt hiszem, hogy két ilyen tehát eltérő kutatói hát ilyen érdekeltségről is van szó, és ez összefügg tehát ez leképeződik a paradigmaváltás körüli vitában is. Tehát ugye érdemes ezt a paradigmaváltás nem túl szerencsés fogalmát onnan megközelíteni, hogy mi helyett vagy miért találódott ki ez annak idején, amit én nem tudok egyébként, de az ember elgondolkodhat rajta, hogy milyen lehetőségek helyett választódott, és nyilván itt akkor felmerül az, hogy talán éppen azért, mert a paradigma fogalma tartalmaz valami olyasmit, ami éppen nem a szerves fejlődése, tehát ami az előadásunkban többször volt szó arról, hogy nem paradigmaváltás történt, hanem egy szerves kibontakozás ként lehet leírni ezt a magyar költészetnek ezt a fázisát, és ilyen szerves megújulásként. Most a paradigmaváltás fogalma az nyilván ezt gyengíti ezt az értelmezési lehetőséget, amikor ugye a paradigmában sok olyan összefüggés van, ami például kizárja azt, hogy újításnak értsük. Tehát ha egy paradigmát vált, akkor egy teljesen más jelenik meg, ami nem jobb, és nem az előzőnek egy ilyen továbbfejlesztett vagy tökéletesített változata, hanem valami más. Tehát például bizonyos funkciók teljes átrendeződése, úgyhogy ezt innen is meg lehet közelíteni, és ennyiben a két dolog összefügg. Most azt hiszem, és ezzel már akkor mindjárt a végéhez is érek a mondandómnak, hogy tehát itt érdemes talán rákérdezni arra, hogy mi vezéri azt az érdeklődést, amely az organikusságot szeretné meghatározónak látni, és melyik az, amelyik ennek az ellentétjét. Én azt hiszem, hogy ez utóbbi, tehát az előzőnek nehezebb dolga van, amennyiben mondjuk a költészet elvileg ugye nyelvből volna, és a nyelvről nehezen lehet elképzelni, hogy organikus, amennyiben mondjuk egy szó és a jelöltje közötti viszony, ez nem természetes viszony, tehát nincs köztük organikus összefüggés. Sokan úgy határozzák meg a költői nyelvet, hogy az éppen olyan technikákkal él, amelyek az organikusság illúzióját keltik, de valójában maguk nem organikusak, tehát innen nézve messzebbről indul az, aki tehát egy bonyolultabb, vagy egy nagyobbat kell ugorni annak, aki az organikusságot szeretné látni, mondjuk József Attila képalkotásában. És nekem egyébként a beszélgető társaim az egy ilyen kérdés is volna tulajdonképpen, hogy miért kell nekünk, hogy legyen leegyszerűtve fogalmazva, hogy miért akarjuk fenntartani ezt az organikusságot. Miért akarjuk ezt látni József Attilánál, mihez segíthet ez hozzá, vagy milyen értelmezési javaslatot, vagy értelmezési módot indíthat el. Tehát miért van szükségünk rá, ez volna a kérdésem.
Akik látták a Minden Tudás Egyeteme nagy József Attila előadását, amelyet Bokka Jantar tartott, emlékezhetnek, hogy ott a tiszta szívvel kapcsán sokkal hangsúlyosabban jött szóval nem a tagadás gesztusa, hanem a tagadás strukturális vagy univerzális atya, isten, apa, anya, anyaföld, haza. Tehát a világ egészre kiható, vagy a mindenségre kiható volt, ez ma délelőtt talán kevésbé volt hangsúlyos, és ugyanígy a bevezetőről is másutt is, talán más nyomatékokkal, a hetedik sort, illetve némiképp eltérő nyomatékokkal szóltál, de akár így, akár úgy Terdota György hozzá fordult.
Itt nagyon röviden kellett erről beszélni, tehát nem lehetett rendesen belemenni a dologba, és természetesen olvastam Terdota Györgynek a Medvetánc kiadásához hozzáfűzött kommentárját, ahol amit most elmondott, mind jelen van, tehát nem volt ismeretlen, bár én biztos, hogy nem találtam volna rá erre a gazdag háttérre. De én úgy gondolom, hogy ha ugyanaz a szó is el is hangzik a költészet történetében, az gyökeresen más pozíciót is rejthet a hátterébe. Szerintem se a dísz, se a cigány, de sem a vattai által felfedezett dolog nem arról szól, amiről a József Attila vers szól. De egyébként a tiszta szívvelnek ezt a funkcióját nem magából a versből találtam ki, lehet, hogy sose jöttem volna rá a verset nézegetve, hanem a József Attila költészetnek más József Attila versekből visszafele forgatva. Azt vettem észre, hogy egy csomó József Attila vers rá van írva a tiszta szívvelre. Aztán azt vettem észre, hogy ez az egész Horger Antal, Ignótusz történet, milyen lényeges érzelmi hatástörténeti pozíciót jelölt ki. Tehát ezáltal kezdett gyanússá válni a vers, és kezdtem visszafele forgatni. És azt hiszem, hogy az, amit Adi és a többiek nem értek el, bár egy hasonló gesztust csináltak, hiszen az ember már valószínű több ezer éve utálja időnként atyát és anyját valami okból. Ez Freud egészen visszavitte az őskorba.
Tehát ilyen alapon az ödipális komplexus és az ős jelenet egykoron az is egy a tiszta szívvelnek a pozíciaként lenne emlegethető, ami nyilván nem erről van szó. De a tiszta szívvel az nem csak ezt a tagadást csinálta meg, hanem csinált egy konstrukciót, csinált egy olyan szerkezetet, amitől utána nem lehet szabadulni, és újra be kell tölteni ezt a tiszta szívvel által kijelölt keretet, rendet, szerkezetet. Ez az óriási dolog szerintem ebbe a versbe. Lehet, hogy a burzsá proletár az ilyen értelme politikai. Nekem úgy tűnt, hogy itt arról van szó, hogy egy politikai világban élünk, amikor körülvesznek minket burzsák meg proletárok, és azt akarom mondani valakinek, hogy hely mindenki figyeljetek ide, akkor azt mondom egy adott esetben, hogy burzsá proletár, de abban az értelemben nem politikai ez a vers, mint amilyen értelemben a munkások politikai. Tehát semmiféle ilyen konkrét, koherens politikai viszony nem volt. Amihez még hozzá szeretnék egy szót szólni, ez a paradigma dolog. A pécsi konferencia, amin én jelen voltam, ott tanítok ezen az egyetemen, azon a paradigma szó nem a Kuhn volt a központi, hanem a Jauss. És az egy egészen más paradigma fogalom, még akkor is, ha a Jauss is használja a Kuhnt, meg sokan a konferencián mondták. A Jausszi paradigma fogalom az egy sokkal hermeneutikusabb paradigma fogalom. Nem arról van szó, és ebben teljesen igaza van Szegedi Maszák Mihálynak, hogy nem arról van szó, hogy az irodalmi tudományi vagy az irodalmi paradigmaváltások sútba vágják a régebbi paradigmaváltásokat, hanem az irodalmi tudomány mindig új és új olvasatokat hoz létre. Az új olvasatok azok szélesebb körűek, másfajta diszkurzív anyag. Alkalmazható olvasatok lesznek, de ugyanakkor valahol belül megtartják a régi olvasatokat is, tehát ilyen koncentrikus körökként mennek elő, és nem úgy, ahogy a Kuhn paradigma, amelyik az előző paradigmát eltüntetve hoz létre. Ezért van az, hogy míg a fizikusok a mai fizikát tanítják az egyetemen, mi irodalmárok irodalomtörténetet tanítunk az egyetemen, és nem is gondoljuk azt, hogy kizárólag mai magyar irodalmat kellene tanítani. Tehát ez a paradigmaváltás, ez más jelentet. És szerintem a ma délelőtti előadásokban volt néhány olyan irány, amelyik ezzel kapcsolatban igen hasznos és igen érdekes vitapontot hozott. Hogyan lehetne a modern magyar irodalom történetét megírni másképpen, ahogy meg volt eddig írva? Hogyan lehetne egy József Attila monográfiát másképp megírni, mint ahogy eddig meg volt írva? Ezek mind nagyon lényegesek is, és egy csomó olyan dolog, hogy mi hiányzik ma ebből, ami lehet, hogy korábban túlzás volt. Béla beszélt erről a 32-es évek körüli időszakról, vagy Szegedi Maszák Mihály beszélt ennek az egész összehasonlító irodalomtudomány hátteréről. Azt hiszem, hogy lehetne úgy írni irodalomtörténetet, ahogy eddig írtunk, lehetne úgy írni József Attila monográfiát, ahogy Szabolcsi Miklós írt, csak mondjuk a mai világra, mai beszédmódra alkalmazva. Lehetne egy összehasonlító irodalomtörténetet írni, amilyet Szegedi Maszák Mihály emlegetett, és abban rendkívül sok jó anyagot adott hozzá, de valószínű, hogy lehetne, és én ezt szeretném csinálni, és talán Ernő is valami ilyesmire törekszik, hogy magára a költői nyelvnek, a költői szövegeknek, verseknek a belső mechanizmusából kiindulni, és megpróbálni ezeknek a mechanizmus rokonságoknak a rendszeréből fölépíteni egy másfajta irodalomtörténetet. Egy olyan irodalomtörténetet, ami a poétikai diskurzusok változásának az irodalomtörténete. És ez teljesen igaz, hogy ezek a poétikai diskurzus váltások, ezek nem radikálisak. Nem olyanok, hogy április 1-től kezdve másképp beszél a költő. Az is igaz, hogy sokan nagy költők különösen párhuzamosan beszélnek hosszú ideig. Van nekik domináns beszédmódjuk, szubdomináns beszédmódjuk. József Attilán ez abszolút így van. Miközben írja a téli éjszakát, ott van a reménytelenül. Egészen másfajta világ azok a kétversnek a világa. Tehát ez megengedhető, de lehet beszélni mindig, és a városperem. És lehet beszélni domináns beszédmódokról. Most ezeket persze már az orosz formalisták kitalálták, ezeket az irodalomtörténet írási alapelveket, de lehet, hogy egyszer 70-80 évvel utánuk meg kéne próbálni ilyenfajta irodalomtörténet írni, és ilyenfajta József Attila képet kialakítani.
Akkor szúrjuk közbe a kérdésedet.
Egy kérdésem volna, hogy
a német irodalom, vagy a német költészet és bizonyos magyar költők művei, elég kis számú magyar költők művei alapján állíthatjuk-e, hogy a 30-as években van a költészetben paradigmaváltás? Pusztán erre céloznék. A német irodalom ugye sajátos helyzetben van, mert ugye egy osztrák festő közbelép a 30-as években, ugye, és ez bizonyos mértékig azért a német nyelvű irodalomra is hat, De kérdés számomra, nem tudom, hogy a cseh és lengyel irodalomban van-e ilyes, de számomra nagyon kérdés, hogy az angol nyelvi irodalomban, és ugye itt több országról van szó, vagy a francia nyelvi irodalomban lehet-e ilyen paradigmaváltásról beszélni. Egyébként az, hogy Frick tanár úr nem csak lirikusokra hivatkozott, az végső soron teljesen megengedhető, Kucsár Szabó Ernő sem csak lirikusokra hivatkozott, amikor az avantgárd utáni paradigmaváltásról beszélt, ha jól emlékszem.
Akkor ugye most már két kérdés sem forog, de bocsássatok meg, ígértem N. Horváth Bélának, hogy megkérdem tőle az ő specifikus József Attila kutatási aspektusaival mennyiben érintkezik, amit eddig hallott.
Egészen máshoz szeretnék beszélni, ha egyszer már szót kaptam, de ezért köszönöm szépen a fölvezető kérdést. Tehát én abból indulnék ki, hogy van József Attilának egy csodálatos töredék, és sok egyéb más töredék mellett, ami ugye úgy hangzik, hogy csak az olvassa versemet, ki ismer és szeret.
Engem is szeret.
Bocsánat. De klasszikusokat csak... Igen. Nos, mi következik ebből a mondatból? Az következik, hogy csak az olvassa, senki más ne olvassa? Vagy az következik ebből a mondatból, hogy hát sajnos csak azok olvasnak engemet, akik ismernek és szeretnek engemet. Kik ezek, akik ismerik őt és szeretik? Nyilván azok, akikre a szöveg későbbi részében is utal, hogy elidőz a tigris és a szelidőz. Tehát akkor csak a freudisták olvassák az ő verseit, mert a freudisták vagy a freudizmussal valamiféle kontaktusba kerülők rendelkeznek olyan információk. Nyilvánvalóan nem. Na most itt engem tulajdonképpen ez az egész dél, meg egyáltalán ez a hosszú történet, aminek itt most egy nagyon fontos állomása vitathatatlan. Nem tudom, hogy intermezzónak nevezzük-e, vagy majd mi lesz későbbiekben belőle, de mindenképpen egy fontos dologról van szó, hisz nevezetesen, hogy hogyan értsük, hogyan értelmezzük, értelmezhetjük a verseket, és egyáltalán az irodalmat. Hisz a posztstrukturalista irodalom tudomány óta, vagy alatt, vagy benne, ugye mindannyian beleolvassuk magunkat is a művekbe, sőt, ugye, uram, bocsá, azt is föltételezhetjük, hogy valamiféle olvasási stratégia mentén olvasunk. Na most, ha vannak ilyen olvasási stratégiák, akkor ezek nyilván bizonyos előfeltevéseket koncepcionálnak. Hadd mondjak egy példát erre, és szándékosan nem ebből az exponált probléma körből, hanem a Bókai Antival egy vitánkat. A hetedik című verset, azt hiszem, hogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy körülbelül egy időben fedeztük föl magunknak, egy időben írtunk. Erről a versről korábban nem igen írtak, vagy ha írtak is ilyen lekezelően. Írtak...
Ízes Mihály.
Bocsánat, ő filológiailag írt róla Ízes Mihály, vitathatatlanul, de az értelmezés aspektusából, hát úgy nagyjából egyszerre kezdtük. Visszavontam. De az biztos, hogy mi ketten is írtunk. Ez biztos.
Csak nem dőlt el, hogy Antje vagy Tóni.
És az is biztos, hogy egészen másképpen látjuk ezt a miért ne láthatnánk másképpen? Ő a maga világképét, stb. Látja bele ebbe a versbe, én is a magamat, miért látom benne. Ő az énnek, a szelfnek a szétszóratását, szétszóródását látja, én az antinomikus rend megteremtését, a konstrukciót és a dekonstrukciót látom ebben a versben. Miért ne tehetnénk? Vagy amit délelőtt idézett a bevezetőbe, azt mondja, hogy, most nem akarnék vele vitatkozni félreértés, majd utána lehitatjuk, de azt mondja Tóni, hogy a bevezetőbe a Lüszinét kiemelkedik, tehát az elfnek a prezentációja. Én meg azt mondom erre, és a versnek a változatában a Lidi néném, az is kiemelkedik? Az is a nem, a Lidit nem lehet kiszakítani abból a kulturális közegből, amit a Lidi név jelez, És nyilván én sem tudom, hogy József Attila, mert senki nem tudja, hogy József Attilának mi volt szándéka, és nyilván nem is akarjuk tudni, hogy mi volt József Attilának a szándéka, de egy biztos, hogy átalakította. És nekünk ezt a két szöveget, ha úgy tetszik, egyszerre kell nézni. És ha már szövegekről van szó, akkor engedtessék meg, hogy most belelopjam a délelőtti előadásomat és a felszólalásomba. Tehát én azt szeretném, hogyha azokról a szövegekről is beszélnénk, amelyekről mostanában nem beszélünk. Miért nem beszélünk? Mert nem fér bele az értelmezési stratégiánkba. Következésképp, ha az ilyen diskurzusoknak van értelme, és miért ne lenne értelme, már a mostani felszólalások is tükrözték, hogy van értelme, akkor nyilvánvaló kellene egy következő ilyen szeánszot összehívni, ahol valóban beszélhetnénk arról, amit a Tóni fölvetett, hogy akkor hogy is írnánk meg a következő nagy monográfiát, persze, hogyha ez Szabolcsi után egyáltalán lehetséges. Köszönöm.
Két kérdés van a levegőben, egyik Kulcsai Szabó Zoltán, a másik Szegedi Maszák Mihály. Perduta György volt az első, és aztán András, aki a szelet vetette.
Köszönöm szépen, akkor most visszaélek, hogy élek a lehetőséggel. Ha már szóba került a Csak az olvassa versemet kezdetű vers, akkor muszáj, hogy ehhez mondjak valamit. Nagyon nem szívesen teszem, mert tulajdonképpen tudom, hogy érvet adok azoknak, akik az én destabilizációját keresik József Attila költészetében. Ugyanis, hogyha ezt a verset végig gondoljuk, akkor azok közé, a ritka versek közé tartozik, ahol jogos, ritka versek közé tartozik, szerintem sokkal kevesebb van, mint amennyit feltételeznek, de ahol jogos tudni, gondoljuk meg a verset, csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret, idáig rendben van, tudjuk, hogy ki kicsoda. Én versemet, én, és valaki olvassa. És miután ezután következik, ugye, hogy mivel a semmiben hajóz, és itt rögtön fölmerül a kérdés, hogy most ki hajóz, és én hajózok a semmiben? A versem? Vagy aki olvassa? És hogy mi lesz tudja, mint a jós továbbra, ugyanaz a kérdés, ki? Mert álmaiban, mert az rendben lenne, hogy álmaimban, oké, az én vagyok, a lírai én, ugye? Álmaimban megjelent emberi formában, de sajnos nem ezt mondja a költő, azt mondja, hogy álmaiban, de akkor, hát most kinek az álmairól van itten szó? Tehát, mint egy ilyen patak, ugye, amelyik ugye folyik egy darabig, és egyszer csak a kövek között eltűnik, és akkor nincs többé én. Nem tudjuk, hogy kiről van szó a versben. Sajnálom, hogy ezt a fölkínálat, ezt az értelmezési lehetőséget.
Kérdésem, igen? Lehetséges felszólító módként olvasni? Az olvassa?
Hát én úgy olvastam. Én úgy olvastam, de most kiderült, hogy lehet, hogy nem.
Én most hallottam először. Igen, nem. Fordítás van, amelyik kijelentő módban szól. Lehet, igen. Hogy a fordító félreért.
Lehet.
Van kis eredmény, tud. Nem mindenki azért.
Most hadd tegyek még hozzá egy dolgot ehhez, itt viszont megint csak azt mondom, hogy itt a József Attila és a Babits viszonynak a bonyolultságára szeretném irányítani a figyelmet, és tudjuk, hogy nem szerették egymást, de ebben a versben sajnálatos módon Babitsnak az Esti Rádiózás című versének az egyik rímpárja szerepel, amely úgy hangzik Babitsnál, hogy de az est már szelid ősz, álmos szemünk elidőz. Nyilvánvaló a kölcsönzés, a Babits verse a korábbi, lehet, hogy rátaláltak ugyanarra a rímre, ebben nem hiszek annyira. Tehát a dolog, jó, de most amire vissza akartam térni, az két dolog. Az egyik ez az anorganikusság, organikusság. Én azt hiszem, hogy a szavakon lovagolunk, a szavakról vitatkozunk. Tudnék, én nem tudom, Kulcsár Szabó Zoltán föltette a kérdést, hogy mi értelme van, meg szerintem semmi. Én nyugodtan elmondhatnám azt az organikusság helyett, és mondom is egyébként a szerveség helyett, hogy koherens kompozíció, vagy nem koherens, vagy kevésbé koherens kompozíció, vagy lehet bármi más használni. Persze, hogy nem ugyanaz. Én csak azt mondom, hogy József Attila esetében semmi nem kötelez bennünket arra, hogy az organizmus, ez egy metafora, az organizmus metaforát, aki akarja, alkalmazza, és védje meg. Én nem alkalmazom, vagy ha véletlenül a tollam alá csúszott, akkor elnézést kérek. A másik a paradigmaváltás, hogy akkor világos legyek. Persze, hogy van változás, jelentős, döntő változás a 20-as évek végén, 30-as évek eljön a költészetben, de hogyha ezt a változást jellemezni akarom, és hogyha mindenképpen a paradigmaváltás szót használom, akkor paradigma visszaváltás történt. Nem váltás, hanem visszaváltás. Az avantgárd lehanyatlása, az avantgárd bukása után történik egy olyan fordulat, hogy visszatalálnak a költői hagyományokhoz, a költők megpróbálnak a tradíciókkal kibékülni.
Milyen költők? Így általánosságban nem tudom elfogadni, és már tegnap mondtam, hogy én az eszméletben is hallom az avantgárdot, lehet, hogy bennem van a hiba.
Jó, jó, persze nem minden költő, rendben van, részlegesen érvényes, ezt csak amit mondok, mint ahogy a paradigmaváltás is csak részlegesen érvényes. Tehát én azt mondom, hogy itt történik változás, és ezt a változást le kellene írni, csak én ezt a paradigmaváltást később mondani, ezt egy konstrukciónak vélem, amelyik túlságosan egészleges valami, minden együtt jön vele, egy csomó előfeltevés jár vele együtt, amely előfeltevéseket a dialogikus verssel kezdődően nem fogadom el, nem osztom. Hogy hívják a Kapdebó? Bocsánat, Kapdebó, jó, rendben van a szavak, igen, bocsánatot kérek, hogyha... Jó, a nyelvi magatartás fontos, igen. Tehát Kapdebó Lóránt ugye azt mondja, hogy a te meg a világban történik ez a dialogikus versmodell. Hát van vagy kettő a te meg a világban, de lehet, hogy három olyan vers, amelyikre rá lehet mondani, hogy dialogikus, a többi nem az. Na most még az Egy álmai című vers, amelyik a legrészletesebben van elemezve a dialogikus versmodell verseként, abban legalább három vagy négyféle szó, tehát van dialogicitás, és van több egyes szám első személyi fogalmazás, és van többes szám első személyi fogalmazás, tessék megnézni a verset. Még az se dialogikus. A dialogikus az a homlokottól fölfelé, az rendben. Arról azt mondom, hogy rendben van, ott az. De három vagy négy van, a többi nem az. Akkor miért lenne dialogikus fordulat ez a dolog? Tehát, és akkor itt oda fejezem.
Jó, hát elég sok irányzott el, minden messze határokba menjünk szép felé. Menjünk sorba. Először is az, amit itten ugye hallottunk, hogy nem készültél, ugye azt mondta a Kucsa Szabó, nem József Attilába. Azt mondom, hogy ha József Attilába akkor készülünk el Szabolcsi Miklósból, Feldota Györgyből, és mindannyiunkból, és sok másból, tehát én a szembeállítást nem tartom szerencsésnek. Amikor tudnék közvetlenül, mint olyan József Attila, ugye nincs. Számomra azért nem érhető közvetlenségébe tettem. Először is. Másodszor. Én nem véletlenül hivatkoztam arra, hogy már Szegeden elkezdtem egy vitát, tehát Kucsászabó elnőtt nem érhette váratlanul például a mai kritikám. Azt kell mondjam, hogy engem viszont váratlanul ért az a megjegyzése, hogy például amikor itt a nyelvi problémákra érzékenyen itt ugye Feldota György reflektált, hiszen ő nem látszik elég érzékenynek, amikor fogalmaz, amikor például úgy fogalmaz, hogy az aki ugye, aki nem azt az álláspontot osztja, ugye én idéztem is a szövegedet, ugye, és tiltakoztam is tulajdonképpen ellene, az felületes olvasatot produkál. Na most, ha te azt, aki veled nem ért egyet, az eleve felületes olvasatot, ezt kiolvas, ugye így megjelenik a szövegedben, olvasható, bárki olvashatja, hogy kézbe veszi a kortársak is, akkor ne haragudj, akkor milyen alapon érzékenykedte mások ilyen típusú érzékenyre, tehát te magad egy olyan helyzetet teremtesz, hogy ezt a kódot, ha magad számára megengedett, bárki számára megengedhető válik. Már elnézést. Ennél egyébként keményebben is fogalmaztál, ismerünk olyan tanulmányodat, az egész József Attila irodalom, mint viktimológiai irodalom van leírva, méretetlen ironikus és szatirikus szavakkal. Tehát magyarul az érzelmek bele vannak véve a dolgokba, és nem biztos, hogy például ebben az egészben nem Feldota György vitte bele. Nem tud elég érzelmes, vagy nem tud elég indulatos lenni azok után, a támadások után, amiket elszenvedett. Na most ez a második megjegyzésem. És az osztom, amit te itt mondtál, hogy nagyon helyes, hogy azt mondja, hogy osztom, ezt jó lenne, ha univerzális normaként kezelni te magadra nézve is. Ez a második dolog. A harmadik dolog. Folytatni szeretném, mennyit a korrektségről.
Hát nem osztom volt, amiről beszélünk, de most azt mondom, hogy osztom. Ez nem ugyanaz.
Erre azt mondtad, hogy amikor osztom, na most helyes mondtad, iskolamesteri, jó vágyással. Nagyon köszönöm.
Nem emlékszel vissza.
Igen, valóban nem emlékszem.
A téves helyet, vagy nem értek egyet helyet, találtam jobbnak, ha nem osztom. De az osztom az nem is volt szóval.
Jó, ebben van. Osztjuk és szorozzunk. Menjünk tovább.
Erre iszunk.
Na most a harmadik dolog. Amit ugye Szegedi Masszák Mihály úgy vett föl, és ez egy érdekes felvetés, csak egy kicsit problematikus felvetésnek érzem, hogy én most látom, számomra az eszmében is megjön a valgát, láthatja, bármi látható. Hát egy szabad verset minden olvashatnánk kötött formájú versnek, én úgy olvasom adott esetben. Vagy minden lehet egy kötött formájú verset szabad versnek. Ez lehetséges, és sokan meg is tehetik. De azt gondolom, hogy amikor például irodalomtörténészek vagyunk, egyáltalán professzionális értelmezők vagyunk, akkor olyanfajta szabályok kötöttségét ismerjük el, amelyeket nem kell másoknak elfogadniuk, és akik számára a szabad értelmezési lehető, az értelmezés szabadsága sokkal szélesebbben van. A tét tehát most nem másról szól, mint hogy az irodalom történész, illetőleg a professzionális olvasó milyen szabályokat fogad el, vagy nem fogad el, miket vesz figyelembe, vagy miket nem, és ez nagy tét, nagyobb tét talán még a József Attila értelmezésnél is, ám bár itt a József Attila értelmezés során ez merült éppen föl. Tehát nem lehet elmenni úgy, hogyha egy József Attila szöveget olvasunk, amelynek jelentése van, hogy én most hogy értelmezem, hogy kihagyok, kiragadok belőle fontos dolgokat, hogy átírom a szöveget ellentétes értelmére, vagy nem. Ezek alapvető kérdések, és ha ilyen kérdéseken elakadunk, akkor abból komoly dialógushoz nem fogunk eljutni, mert abban a pillanatban megfosztjuk magunkat a lehetőséget és a komoly dialógusra, és gondolom, ebbe egyetértünk, akár legalábbis jó néhányan egyetértünk, nem mindenki ért egyet velem. Negyedszer. Az organikus mű modell problémája valóban egy olyan probléma, teljesen úgy van, ahogy Szegedi Masszák Mihály is itt erről beszélt, tehát hogy a romantika óta létező probléma. Ha volt ennek kései magyar képviselő, az József Attila volt, abban a bizonyos Babits pamfletben pedig az a híres Szentpétervári hasonlatot, ha valaki egyszer elolvassa figyelmesen, ahol elmondja, hogy végül a részek eltűnnek, és egyetlen egység az egész. Tehát aki szélsőségesen egy romantikus, organikus műkoncepciót elméletileg elfogadott, az József Attila volt, egyébként Kosztolányi is, abban is hasonlítottak egymásra, hogy mind a kettő, voltak különbség, de abban is hasonlítottak, nagyon közel álltak egymáshoz, hogy pontosan az anorganikus, szervetlen modellt, a kvantálható részét a szövegnek, ami mesterségbeli kérdés, ugye sokszor írt Kosztolányi is olyan szövegeket, ahol vers probléma, ritmus probléma, stb. Ír, de a vers az túl van ezeken a mesterségbeli megfogadott dolgokkal. Kosztolányi csodáról beszélt, József Attila egy bizonyos tökélyfogalom birtokában élt, és egy tökéletesség fogalom igézetében élt, és ez rendkívül fontos az egész József Attila életmű megítésében, mert az a fajta tökéletesség igény, ami benne élt, az perdöntő József Attila életmű alakulása szempontjából véleményem szerint, és ez nem elhanyagolható. Továbbá. Természetesen sokféle megközelítés lehet kérdésedre, és én vagyok legkevésbé ellene ezeknek. De világos határt kell szabni, hogy amikor mi, meg, például ugye, egy dolog az, hogy mondjuk Füst Milán újraírta a verseit, és én jobban szeretem az első változatokat. Ez az én olvasói véleményem. Többen is beszéltek így, hogy Istenem, hát én jobban szeretem ezt, vagy azt a változatot. De hát amikor irodalom történészként ezzel a kérdéssel foglalkozom, nem az én véleményem az irányadó, éppen, hogy én melyiket szeretem jobbnak, hanem az a irányadó, hogy megpróbálom megérteni, hogy egy adott pálya hogyan alakul, és miért írta például át. A kérdés nem az, hogy miért rontott el esetleg az én olvasó ízlésemnek, hanem ő miért tartotta azt fontosabbnak, hogy átírja. Ez a kérdésfeltevés, az, ami professzionális kérdésfeltevés, és nem az, hogy nekem most... Ez bízzuk a kritikusokra, bízzuk a amatőr vagy a dilettáns olvasókra, hogy ő jobb, visszajött jobban, mint el. Mi nekünk is van, lehet ilyen ízlésünk, de ez nem ez a professzionális. Nem ezért, nem ez a szakmánknak a lényege.
Van egy félreértés. Én többször hangsúlyoztam, hogy verseket más versekhez képest olvasunk. Természetesen indokolt esetben megpróbálja az ember megindokolni, hogy miért olvas egy verset úgy, és nem másképp.
Természetesen. Sőt, és itt kezdődik a bukta.
Nem az ujjamból szopom, hanem valamilyen nagyon vitatható olvasói tapasztalatomban.
Maradjunk talán, hogy nem csak az ujjamból szopjuk, onnan is persze, mert az kiküszöbölhetetlen. De menjünk tovább. Való igaz az, abban még egyszer nem vitatkoztam, hogy egy gyakorlat kontrázhat egyet. De most az, hogy József Attila új és új köteteiben, sőt, időnként még nem is várt köteteik, újraírta a verseit, ezt meghatározott célzattal tette. Van néhány útbaigazító szava, amiben egy kis derül ez, nem, kevés van, lehetne több is, de az, hogy újraírta, ebben ez nem, ne haragudj, nem kell arra hivatkozni, amire szerintem Kulcsászabén itt hivatkozott, hogy ő nem ismeri a költő intenciát, nem volt annyira jobb a költővel, nyilván én ismerem el. Nem, én sem voltam annyira jobb a költővel, de az intenció fogalmában nem azt értem, hogy ő mit gondolt, hanem az, hogy amikor valamit csinál, amögött milyen értelmesség, milyen célszerűség, milyen teleológia alapul. Erről szól a vizsgálódásról. Nem arról szól a vizsgálódásunk, hogy a költőnek a személyes élményét ismerjük, vagy nem. Na most ennek az egész kérdésnek tehát több a tétje, mint első pillantásra látszik. Ami a József Attilai, éppen az az érdeke, természetesen itt is lehet először is. József Attilának az életműve egy elképesztően heterogén életmű. Itt nem esett szó arról, másod időnként sokszor szó esik, hogy egészen egyedülálló olyan szempontból is a költészete, hogy elképesztő imitációs tehetsége volt, másolt embereket, mindenkit másolt, aki létezett, és nem csak ifjúkorában, amíg a saját hangjára úgymond nem talált rá, hanem utána is, rengeteg imitáció van. Babics, ugye Babicsnak írt egy olyan verset, ami szerintem jobb, mint amit Babics, Kassájnak megírta, hogy hogyan kellene Kassájnak jó Kassák verset írni. Egészen más, egy egészen más típusú hozzáállás az övé, amit talán figyelembe kellene venni egyfelől, amikor róla beszélünk és őt értelmezünk. Másrészt ugye ebből az is következik, hogy nagyon sok versében az imitációs technika, az átvett poétika dönti el, hogy mit miért csinál. Ezek játékok, új gyakorlatok, vagy újabb új gyakorlatok. Tehát egész, és nagyon, meg, nagyon nem mindegy, hogy milyen szövegeit próbáljuk úgy mintának vagy modellnek választani, hogy azt mondjuk, ez József Attila, egy olyan költőnél, akinek ilyen iszonyatos az imitációs termés. Élete végig egyébként, nem csak korai pályaszakaszában. Tehát sokkal óvatosabban kell ebben a kérdésben is például elnyárni. És ezért nagyon nagy jelentősége van, ahol látjuk, hogy ő változtat. Mert ahol ő változtat, az nagyon megfontolt célok, okok alapján teszi. Neki voltak okai, amikor úgy tette. Ezek éppen nagyon fontos. Ezeknek ezért van megkülönböztetett jelentőség ebből a szempontból. Ez a másik dolog. Na most az, hogy... Tehát most ilyen szempontból, hogy mennyire volt az ő, amit a Fedota Gyuri mond, hogy tulajdonképpen az organikus szóhoz nem kell ragaszkodni, azért szoktuk ragaszkodni, mert ez egy lekötött fogalom, és a romantika óta ez egy heurisztika értékkel bíró terminológia, amely nincs okunk itten kihagyni. Nem feltétlenül kell kihagyni, tehát élni lehet vele. Még akkor is, hogyha maga ez a szó, hogy organikus, egyébként van fölbukkan József Attilánál, de ahogy nem, hogy organikus mű, ez így nem bukkan föl József Attilánál, de körülírja, sőt, akkor nem is csak körülírja, hanem egyenesen pontosan írja, akár definíció szerint megírja. Na most azt gondolom, hogy a költőnek a gyakorlata és az elméletek közötti különbséget természetesnek véve és elismerve is, ezt sem szabad túlfeszíteni. Kivált nem, hogyha tudatos költőről vannak szó. Szóval időnként nagyköltőknek, vagy nem nagyköltőnek, kisköltőnek azzal, hogy tudatosabbak, mint amilyen jó költők. Én nem állítom, hogy az nagy előny, amikor valaki az önértelmezésben kiváló. Egyébként írókat is tudnék kapásból vonni néhányan, aki túl jól interpretálja magát, milyen jó lenne, úgy tudna írni. De nem erről van szó. Ne csináljunk semmiből dogmát, ez alapszabály például. Igen, figyelembe kell József Attilának a teoretikus munkásságát venni. Nagyon is figyelembe kell venni. És azt gondolom, hogy sok szempontból segít is bizonyos dolgokat megérteni. Például azt a problémát, hogy hogy lehet az, hogy ő, aki annyira szereti a tagadás, a tagadó formulát, a tiltó formulát, hogy kerekedik ebből mégis ki valami fajta olyan egész kép, ahol állítás történik. Van, amikor ez egészen világos. Az egyik első korai verse, sokan ezt látják az első igazán nagy versének, a Megfáradt ember, mindannyian jól ismerjük. Ebbe ugyan a második szakasz, ide tipikus példa, a folyó csöndes, nagy nyugalmat görget, harmattá vált bennem a gond és teher, és most jön a szerkezet, se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, hányszor szereti ezt a tagadásról, csak megfáradt ember, aki tever. Tehát van végpont. A tagadás sor után van állítás. Van, ahol nincs állítás, de a tagadássort tudva levően úgy teremtődik, hogy nem kell azt hinni, hogy nem következhet rá állítást. Tehát sejteti, mögé láttatja az állítást. Na most ez egy két példa akart lenni, természetesen számos példa. Miért vagyunk abban érdekeltek? Ezt egy teljesen jogos kérdést fogadom el. Kucsa Szabó Zoltán tette föl, teljesen indokolt kérdésnek tartom. Ez éppen, hogy föltette ez a kérdés, mint az a kérdés, hogy miért vagyunk abban, milyen érdekeltségünk fűződik ahhoz, hogy ne organikus szerkezetű költőnek látjuk. Erre egyébként az utóbbira az a válasz, hogy mert attól válik moderné, korszerűvé, fordulatot kialakítóvá. De bocsáss meg, nagyon ilyen, több idézetet tudnék mondani, most kevés az idő, és nem akarok ebbe belemenni, mert ez a vita még, ez csak egy rész a vitánkból, mert a vitánk nyilván folytatódni fog. Ezt én ebben látom. Na most, milyen érdekeltség fűződik abba, hogy organikus költő. Én először is az, egy olyan fajta meggyőződés, nem érdekeltség talán, nem egy meggyőződés, hogy nem ettől válik korszerűvel modellné József Attila. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell neki egy másfajta, máshol tapasztalható poétikának megfelelnie, vagy megfeleltetnünk nekünk őt ahhoz, hogy a kétségtelen meglévő korszerűségét elismertessük. Ez egy másfajta hozzáállás a költészet jelentőség tudatához. Itt egy nagyon komoly, valóban nagyon komoly stratégiai különbség van. És én azt gondolom, hogy tiszteletben tartom. Igyekszem tiszteletben tartani például egy költőnek a saját magát a megfogalmazott nézetet, mindaddig, amíg nem látom, hogy súlyos ellenmondásokban, valóban súlyos ellenmondásokban van a gyakorlatával, stb. Stb. Én úgy látom, hogy általában ő ezt a költészetet, az ő költészete olyan maximálisan képes volt. Például úgy, hogy az avantgárd elemeket is, amiket én is úgy ott érzek az eszméletben, mint ahogy Szegedi Masszár, nem csak az avantgárdot érzem ott, hanem sok minden, majdnem mindent ott érzek, az eszmélet az a foglalat az életművének, abban szinte minden felvonal, ami létezik József Attilából, beleértve még az anarchizmusát is keményen. Nagyon fontos az analista rétege, a marxizmusa is ott van, és ezek az egymással össze nem hozható dolgok, amikre ugye utalt Szegedi Masszák, igaza van, ezek nem hozhatók össze, és ő összehozza. És pont erről szól a József Attila költészet, hogy képes összeadni. A tigrist és a szerint őszt is össze tudja hozni. És aki nem csak szereti a műveit, hanem olvassa is, az látja, hogy hogyan jelenik meg együtt a tigris és a szelidőz. Egyébként én ezt a két szakaszt nem látom olyan problematikusnak, mint Ferdota György. Egy ambivalenciát látok abban, csak az olvassa, ez lehet felkiáltó mód, és lehet kijelentő mód. És azt gondolom, hogy nem kell a kettőt eldönteni, a kettő közül nem kell eldönteni, mert hiszen a nyelvileg mind a két lehetőség adva van, és pont az eldöntetlenség a fontos ebben a formulában. Tehát ne akarjuk eldönteni azt a formulát, amely a maga eldöntetlenségét kínálja föl.
És tudod, hogy most itt egy anorganikus dolgot...
És folytatni szeretném.
Csak mondom, hogy ez nagyon jó, mert ez egy anorganikus helyzet. Nincs organikus segítséged eldönteni.
Én abszolút organikusan hiszek abba, hogy anorganikus elemek is organikusan válhatnak. De menjünk tovább. Maradjunk ennél a versnél. Azt mondja a Gyuri teljes joggal, hogy itt egy váltást történik a másik verszakban, és nincs egyes szám első személyre. Teljesen így van, hanem elidőz, egyébként nem kell ez Babics. József Attila egész jól megérdezi. Tehát magyarul, hogy egyes szám harmadik szám, mert rendkívül érdekes értelmezési probléma lehet ez. Én egyébként úgy vélem, most az irányt jelölöm ki, természetesen nincs mód itt egy tüzetesebb eredetben, hogy pont az a lényeg, hogy itten az énnek és aki engem szeret, annak egyfajta közössége jön létre. És ezt a közösség az, ami már a második verszakban megjelenik. A versben lévő közössége. Tehát a versben megjelenik. Az a versvilág, ami én vagyok, az övé lesz, aki szeret engem, és tudja, mint a Jós. Tehát magyarul itt megtörténik. Na most ez a szerkezet egyébként egy rendkívül fontos szerkezet. És annak a problémának, ami ugye az én pozícióját illeti, nem a stabilizációjának a pozíciója, hanem egyáltalán az én pozícióját és szerepét illeti, egyik kulcsjelenségéről van itt szó. József Attilánál is nagyon gyakori, egyébként is az én szinte mindig szerepel. Az énnek primátusa van az egész költészetében, ezt kapásban lehet mondani, és amikor időnként visszavonja, akkor másik oldalon fölértékeli. Egymás mellett vannak versek, ahol az én fölértékelődik a másik oldalon, ugye az elveszettségének az élménye. Ez persze vannak versek, ahol az elveszettség élmény dominál, de ott is úgy, hogy valami kontúrban valami közösség hiány, emberek hiánya, közösség hiány, stb. Erre most nem szeretnék erre különkére. De ami érdekesét teszi pontosan ezt a dolgot, hogy az én-te viszony is úgy jelenik meg számára, mint egy az énnek a kiterjesztése. Hát az avantgárd korszakból kinövő mi tudata, ami átment a mozgalmi mi tudatba, az nem az én elve, az én, amikor átmegy mibe, ott találja meg szemlátomás legjobban a maga identifikációját. A József Attila költészetben a többes szám első személy az én ne tovább, amikor az énnek helye van. Elveszett az én, grammatikailag nincs én, elveszett az én fenét. Az én megtalálta magát. Itt van leginkább azonos, amikor nem önmagával azonos. Aki ezt nem veszi figyelembe, az a József Attilai életmű egy részét kapásból kiradírozza. Kapásból.
András, amit mondasz, abban most esetleg egy kérdőmondat is helyet kaphatna, mert ez előadásszerűen mindnyájunkat meggyőzött, csak hogy mondtad, hogy a vita folytatódjék, hol van egy olyan kardinális pont, amivel folytatnád?
Bocsáss meg, ez egy olyan probléma, amelynek minden pontja, tudod, Archimedes.
A megbocsátás erényét akkor most Bókai Antal gyakorolja, de ő szeretett volna az előbb kérdezni tőled valamit.
Az organikus dologhoz szeretne volna azt mondani, hogy az a Babits eszébe mondott szalagútnak semmi köze az organikussághoz. És ez a baj a mi vitánknak most, hogy bejönnek, beúsznak versidézetek, szövegek, amiknek nem tudjuk a hátterét itt hirtelen előszedni, és ezért inkább véleménymondás, mint komoly vita kerekedik belőle. Például ebben a szalagút hasonlatban arról van szó, köszönöm, tudom kívülről. A szalagút hasonlatban arról van szó, hogy az emberünk megy föl a hegyen, és rétegről rétegre látja, amint a dolgok a világba egymásra rakódnak. De egy valamit ez az ember sohasem lát, önmagát. Tehát maga nincs benne ebbe a világba, ő mindig kimarad ebből a világból. És ez az, ami rendkívül új József Attilában, ez a tárgyas költészetnek a lényege. Azt a Wittgenstein írta meg ezt a traktátuszba. Csinált egy hurkot, és azt mondta, hogy nem ilyen a szubjektum, hogy itt van a közepébe. Amikor látom a világot, nem látom önmagamat, hanem a tárgyi világ rétegei rakódnak rá. József Attila konstruktivista volt, ezt a Gáspár Endre levélben nagyon világosan leírta. Úgy gondolta, hogy ez a világ egy szerkezet, de ő nincs benne ebbe a szerkezetbe, és ezért nem organikus. Az organikus költészet, amit Adi csinált, amit a romantika, bizonyára mindenki olvasta a Velleknek a cikkét egykoron a romantikáról, amiben ezt leírja. Az organikus azt jelenti, hogy a saját énemnek, hangulatomnak az organikus szerkezetéből bomlik ki a világ. Tehát innen jött az organikuság. Ez egy olyan dolog, ami kizárja az organikust és egy struktúrát, egy konstrukciát csinál magán kívül. De ezt nyilván ezt akkor lehetne megvitatni rendesen, hogyha fognánk néhány szöveget, és ez lenne a téma. Na most 125 ilyen téma bejött, és ezért mindegyikről a maga módján nagyon felszínesen beszélünk. De az organikusság biztos, hogy nincs benne a Babits eszében. Az egész Babits, amikor a Babitsnak kijavítja a versét, meg kell nézni, az első vers, amit a Babitstól idéz, az még tele van ilyen hangulati elemre épülő világkonstrukcióval is. A harmadik változat, amit József Attila csinál, az abszolút tisztán, szigorúan a tárgyi világ konstrukciója. Kizáródik belőle az organikusság, de megmarad benne a konstruktivitás. És én szoktam a hallgatóimmal egy olyan tesztet csinálni, nem mondom meg nekik, hogy honnan való a két, a József Attila végső változat és a Babits változat, és megpróbálom őket megkérdezni, hogy szerintük melyik a jobb, és miért. És nagyon érdekes, hogy az olvasói recepciók azok mások. Van, aki nagyon szereti a Babitsnak a hangulat alapú költészetét, az rögtön azt mondja, hogy az, és leírja utána, hogy miért az, hogy mi mindent talált benne. Tehát valószínűleg ez egy ilyen interpretációs háttér következménye, amit Béla mondott, hogy egyszerűen bármelyiket jónak tarthatjuk, de a Babits eszé az nem az organikusságról szól. Ugyanígy nem az organikusságról szól a Kassák eszé. A Kassák eszében is végig kiválogatja a Kassák verseiből azokat az egysorokat, ahol a Kassák visszacsúszik a személy ebbe a hangulatos lírába, és össze lehetne állítani, ezt is megcsináltam a diákjaimmal, össze lehet állítani egy számozott verset, egy pluszot, amiben csupa ilyen szubjektívről szóló vers sor van, és egy olyan kora adis vers jön ki belőle, hogy a maga az ősszerző sem tudott volna ilyet írni, és nem véletlenül, hogy aminek abszolút neki támad a József Attila, az az Osvátról szóló záróvers, amelyik tényleg egy teljesen szubjektivista, konzervatív vers, semmi köze az igazi Kassákhoz, pedig a számozott versek azok nagyon jók.
Az, tehát amelyik nem jelent meg, csak
ez az, amit letámad a József Attila, hogy a személyesben nem lehet bevonni, ez az organikusságnak a kizárásnál.
Igyekszem maradni a tárgynál, tehát nem egy újabb fazekat kinyitni, vagy egy újabb strangot kifeszíteni. És igazából most próbálok egyetérteni, mert a dolognak nyilvánvaló akkor lesz beszédértéke, hogyha legalább ugyanarra vonatkoztatunk közösen. Tehát, sőt, a Tergóta Györgyel most bizonyos dolgokban kifejezetten hangsúlyozni szeretném, hogy miért értek egyet, miközben arra is emlékeztetünk magunkat, valóban az Andrásnak is igaza van abban, hogy nem maradéktalanul lehet mindenfajta interpretációt. Tehát úgy mondjam, ez perspektivizmusnak nevezik, és a perspektivizmus egy nagyon kedves és legitim dolog. Bocsánat, mennyi időm van beszélni, hogy mennyit szabad szólni?
Hát voltak itt a négyik, akármennyi, de...
Tehát mert akkor ebben a perspektivizmusban nem akarnék belemenni, ez egy nagyon népszerű jelenség, különösen egy olyan országban, ahol a egyáltalán semmiféle perspektívát nem engedtek négy évtizedek keresztül, és hát persze, hogy nagyon jó, hogy tapasztalni, hogy bármit szabad. Csak hát a tudomány meg az interpretáció nem annyira a bármit szabadnak a világon, tényleg nem. Tehát az igazságok egymással azért valahol
tényleg találkozniuk kell ahhoz, hogy valamelyik, tehát megértésre jussanak egymással. De olyan a perspektivizmus, hogy minden interpretáció jogos, saját életrajzomat beleolvashatom bármibe. Ez szép, ez jogos, olvasóként megtehetem, de irodalomtudósként tényleg korlátok vannak, méghozzá ez a dialogikus korlátrendszer. Tehát az anorganikus eset volt tipikusan az András a példát, amikor azt mondta, hogy itt csak az olvassa versenek. Igen, ez, hogy miért áll elő a dilemma, ez egy jellegzetesen nem organikus esemény idézi elő, a nyelvnek ez a vak eldönthetetlen. Az az eset, amelyik ezt mondja, nagyon összehangzik egyébként bennek a definíciójával a József Attilai vers tapasztalata, hogy a lírai verset lényegében úgy lehet definiálni, mint azt, ami nem fordítható. Valami, ami fordíthatatlan. És miért? Ugye két példát lehetne rögtön említeni, az egyik a nem emel fölből, hogy intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám, vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam föláldoznám. Na most itt a nyelvnek ez az éppen nem organikus működése, mert vak létesítő hatalma, hogy egy nem tudom mennyire szabadik paudalmat ma már ebben a szobában emlegetni, de mondjuk még plauzibilis. Tehát a vak létesítő arra azt, hogy nem tudjuk eldönteni. A szöveg nem dönti el, hogy magamat áldozom föl, vagy magam áldozom föl az ügyemet. Ugye, mert ez a kétféleképpen olvasható. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam áldoznám föl, vagy mielőtt magamat áldozom föl. De ugyanez az eset, amit fordítókkal éltem át, teljesen váratlanul ért engem is, az egyik nagyon kiváló német fordító, következőképpen mondom előbb, hogy mit fordított. Ugye úgy játszik a felszín, szedd össze magad, botoremberként, hiszen én se gyanítnám, hogy épp nem a hajnali mennybe ragad egy jól sikerült angyalhamisítvány. És a szemináriumi hallgatók, nem a hajnali mennybe ragad ez a hamisítvány, ez a Mitrájszennel fordították maguknak az órákon, hogy nem a mennybe ragad titeket ez a látvány, hogy hova, azt nem mondja vers. A fordító pedig a Klebennel fordította. Tehát ez nem a hajnali mennybe ragad bele, mint kép, hanem valahová máshol. Tehát ez az a tipikus fordíthatatlansági helyzet, mert a vers nem fog utasítást adni erre nézve. Vagyis, hogy azt gondolom, hogy amikor az anorganikusságot hangoztatja, akkor az ilyen helyeknek a szaporodása, vagy az ilyen nyelvi események is amellett szólnak, hogy itt valami, van a József Attila versben, ami a nyelvnek egy nem emberi hatalom alá helyezett működését hangsúlyozza, tehát a verset nem úgy működteti, hogy kivallom és egyértelműen tudom mondani. Hát ki tudja magát mondani az én, nem tudja kimondani, ez bonyolult messze vezet, ugye, mert Vörös Marti óta is problémás ez önkimondás, pedig ott az talán várni lehetne, hogy kimondja. Tehát a perspektivizmusban teljesen gondolom, hogy a perspektivizmus tapasztalat esetleg abból keletkezhet, hogy ilyen helyek vannak a szövegben. De nem biztos, hogy ez azért megengedhető minden maradéktalan ez a perspektivizmus, hogy bármit kiolvashatunk. Különösen akkor, ha a korai József Attilánál is már olyan, most már szó szerint anorganikus, tehát organikusan nem utánképezhető hatásos képek vannak, hogy csak egy jut eszembe, hogy a lélek hullám hossza a magasságon. Tehát ez egy kicsit elidegenítő, kicsit furcsa kép, de ha a bezáró utolsó képek anorganikusságával, akár ez a hulla látvánnyal, ezzel a furcsa hölgyünk is kora látvánnyal vetjük össze. Van azért valami fajta folytonosság abban, amit nem tudunk a természet líra utánképezhető látványaival leírni. És itt valóban a Gyuri, amit mondott, hogy ugye elismer újítást, azt mondja, nem biztos, hogy paradigmaváltás, de valami újítás biztos van. Tehát ilyen újításokról gondolok, hogy az arcról elrántatnak a mosolyok. Ugye ez nem nagyon olvasunk ilyen költői képet, ilyen szerkezetű kép nem igazán van a korábbi magyar lírában, vagy nincs olyan kép, hogy a fogaidon, ezeken a fehér köveken, hogy fakad a nevetés. Vagy hogy annyi ölelés fönnakad a világ ágbogán. Tehát ezek olyan képek, amelyek történetileg mutatják, hogy most kezdenek lenni a lírában. Tehát bizonyos, hogy vannak új képszerkezetek, új képstruktúrák, amelyeket akkor vagyunk hűtelenek József Attilához, ha nem veszük ezt észre, hogy ezek bizony anorganikus struktúrák. Tehát szerintem azt az anorganikus tapasztalatot olvasva maradunk hülyek, és nem akarjuk ezt a nyelvhasználatot egy szisztematikusan korábbi korszakba bekényszeríteni. De amit a Redot mondja, hogy, hogy itt azért ezek bonyolultabb, kétség kívül az újításnak itt van számos konzervatív eleme. Tehát azt érdemes megvitatnunk, hogy most ez miféle újítás, újítás-e, vagy tényleg visszatérés, ahogy ő fogalmaz, egy bizonyos klasszicizmushoz, mert azt hiszem, hogy ugyanarra a helyre nyilván nem tud visszatérni. Tehát valamit fölkeres egy hagyomány, tehát ez az egész nemzedék mondja, Halász Gábor mondja, Németh László mondja, hogy azt mondja, hogy mi nem újítottak már az Ignótuszék, meg az első, mi nekünk nem az újítás jutott. Tehát hogy azt mondja, hogy van egy ilyen konzervatív típusú újítás, ha ez most minek, valamiféle olyan másság, amit nem biztos, hogy jó az újítással jellemezni. Például egy így jut eszembe rögtön, meg lehet figyelni bentől állítólag Hollánon keresztül Mandelsztámig, hogy nagyon megszaporodnak a műfaji cím megjelölések. Ami érdekes módon olyas valamire utal, hogy nem akar éppen, ha műfajjal jelölünk, műfaj nevet adunk címnek, akkor nem feltétlenül az egyedi originalitást hangsúlyozunk. Tehát nem feltétlenül valami frissen kitalált, eredeti, innovatív, originális dolgot akarunk mondani, hanem valamit, aminek eleve közössége van, ami eleve tartozik valahová.
Nem fedi le azt valamit.
Világos.
Ha egy versnek az a címe, az a címe, hogy elég, az olvasók egy része valamit vár, ahhoz képest olvas. Tehát itt van megint az a kérdés, hogy más versekhez képest olvasunk verseket.
Igen, csak azt mondom, hogy nem minden olvasó, hogy mondjam, nem minden egyes olvasó olvasata egyenrangú. Tehát ahogy a Baudrillard mondja, hogy nem minden olvasat olvasat, vagy nem minden vélemény. Tehát azért az a klasszikus eset, hogy annyi originalitás nincs a világban, hogy ne tudnánk közöttük bizonyos típusokat fölismerni. Tehát nem biztos, hogy mindenki olyan eredeti.
Most nem láttad éppen, amit verdet, nem értett veled egyet.
Hát én eddig egyet értettem.
Egy csecsemő, egy óvodás, akkor zárjuk ki egész generációkat az olvasásból, hiszen szerencsétlenek azt olvassák, amit a tanítóbácsi vagy az óvónőni javasol nekik. Tehát elindulunk egy elitizmus felé, ahol csak azt számít olvasók, aki virtuóz olvasó.
Bocsánat, Gyuri, azt szeretném mondani, hogy te a szemináriumon adsz 5-est, 4-est, 3-ast, 2-est, 1-est
egyetemi hallgatóknak. Egyetemi hallgatóknak.
És aki 1-est kap, annak az olvasata nem olyan értékű szerinted, mint aki 5-est kap.
5-est, 4-est, 5-est.
Én hogy néhány viszonylag kis számú magyar költő bizonyos művei alapján, és esetleg megint valószínűleg kis számú német költő bizonyos művei alapján mondhatjuk-e azt, hogy mondjuk 1930 körül van egy paradigmaváltás?
Kérdés,
annyira költő volt a kérdés, hogy neked van.
Hát akkor miért nem engem kérdezel?
Nem kérdez.
Szegedi Maszák tanáról Muzilra gondolt, akinek a tulajdonsága ember első kötete most akkor jelent meg.
Nehéz, mert azt hiszem, hogy ilyen nagy fordulatokat általában nem 500 műhoz egyszerre, egyidejűleg. Tehát ebben nagy fordulat az rendszerint egy tervezhetetlen esemény, amit általában néhány mű...
De ez világos, Ernő, de ne haragudj, itt két nyelvű irodalomról van szó.
És van még néhány rajta.
És a világköltészetről. Lehet, hogy más irodalom... Jó, erre akartam rákérdezni.
A Rába György mondja, aki...
Akkor viszont azt mondhatjuk, hogy Európa egy bizonyos térségében. Hát az oroszok, ez kérdés volt.
Oroszoknak sajnos politikai gondolat
volt. És hogy változik meg, az a kérdés?
Tehát ez kérdés volt számomra, nem?
Azt mondják, hogy akkor vannak autentikus és kevésbé autentikus olvasatok. Ebből azt következik, hogy vannak
legautentikusabb olvasatok is, ugye?
Az Úristen olvasata például.
Jó, de szálljunk le a földre.
Tamás vagy én is
szeretném. Az a probléma merült föl, hogy én megígértem a tisztelt közönség bevonását, és ez részben meg is történt, de miután nem igen, van hangosítva még, hát akkor ugorhattál volna éppenséggel, ha már beszél valaki, de ez kicsit közvetítettük azért, hogy de rendben. Szóval maradjunk annyiban, hogy van még annyi időnk, és kérem is, hogy akik kívánják, gondolják meg, hogy kérdést intézve, illetve reflexiót tesznek, de Tverdota György szeretne valamit mondani.
Engedjetek meg egyet azért, mert két dologról nem nagyon volt szó. Kulcsászabó Ernőhöz nem szóltam hozzá, és Kulcsászabó Zoltánhoz se. Két tém, tehát nem az, hogy a személyek az érdekesek, a téma, amit szeretném, hogyha azért a beszélgetésben utána azért ez is szóba kerül. Szóval nekem problémám van, kicsit ezzel a, nem tudom, hogy lehet ezt a humanizmus problémát interpretálni, vagy megfogalmazni. Amikor ugye azt olvasom József Attilánál, hogy én hazám, fajom és emberiségem iránt érzem szép kötelességem, vagy ó emberiség, nem rettenek újra születni, érted, vagy a Március című versnek a második része, hogy és mi teremtünk bátor értelmes fiút, és bocsánat, és mert mi teremtünk szép okos lányt és bátor értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. Aztán egyik Flóra vers, hogy így kezdődik, hogy én ki emberként vagyok élve boldog. Szóval nekem az a problémám, hogy lehet, biztos lehet találni olyan helyeket, ahol ez a humánumnak a problémája úgy vetődik föl, ahogy te ezt elmondtad, Ernő, de engem az zavar, hogy a kései költészetében különösen, mint egy kalapácsütés úgy éri az embert, ez a tömény humanizmus. Ugye a Szép Szónak volt a szerkesztője, amelyiknek az volt a jelszava tulajdonképpen, Ignótusz Pállal együtt fogalmazták meg, hogy harcos humanizmus. Ignótusz Pál úgy fogalmazták, hogy bicskás humanizmus. Tehát harcos humanizmust hirdetnek. Ott van a Szép Szó szerkesztőség üzenete, szóval egy csomó minden ellene mond ennek, amit te mondasz, szóval, hogy valahogy ebben ez az egyik dolog, amit szeretném, hogyha erről mindenképpen lenne szó. A másik dolog a Zoltánnak a véleményéhez. Hát én azt gondolom, hogy ugye azt mondja a versben, a Kibeugrál című versről volt szó, hogy és, itt úgy hívtam én, az sincsen, mondja, és akkor ebből ugye azt lehetne kikövetkeztetni, hogy nincs. De utána úgy folytatja,
az én,
utolsó morzsáit rágom, tehát mégis van, akkor itt egy paradoxonnal állunk szembe tulajdonképpen, nincs vagy van, most akkor döntsük el, míg elkészül ez a költemény, tehát addig, amíg elkészül ez a költemény, mégis van én, tehát nincs ugyan, de mit jelent ez?
Szinte nincs.
Mit jelent? Szinte nincs. Azt jelenti, hogy ugye olyan helyzetbe kerül a lírai én, hogy ne József Attiláról beszéljünk, hogy esetleg attól tart, hogy ha megbolondulok, ne bántsatok. Tehát megjósol egy olyan helyzetet, amikor megtörténhet vele, hogy eltűnik az énje, és utasításokat ad arra nézve, egyébként sokkal okosabban a környezetének, hogy gondoljátok meg, mondja az őrült a normálisoknak. Tehát utasításokat ad arra, hogy majd mit csináljanak akkor, hogyha már nem lesz énje. De most még van énje, amíg elkészül ez a költemény. Tehát azért mondom, hogy itt minden, persze minden, szóval nagyon okos dolgokat lehet mondani, de végig kell az egészet gondolni. Na most ugye ez, hogy kibeugrál a két szemem, úgy érzem. Hát rögtön, itt van az én, egyes szem, első személy, én érzem úgy érzem. Na most ugye egy rendhagyó tapasztalatot érez, és erről a rendhagyó tapasztalatról számol be. Most a másik dolog, ez a magány. A magány című vers, ugye van a vers végén, vagy a vége felé ez a, amire mindig hivatkoznak, amikor elemzik, hogy látom a szemem, rám nézel vele, nehéz megmagyarázni, elismerem. Ez egy komoly interpretációs probléma, hogy ezt hogy értelmezik, hogy Veres András értelmezte, az nekem egyébként szimpatikus, de mindegy, bárki bárhogy értelmezheti. De hát, ha van erős énnel kezdődő vers, ahol az én olyan szilárd pozícióban, ahogy kimozdíthatatlan, a szerelmi gyűlölet verse az ilyen. Ugye, bogár lépjen nyitott szemedre, zöld bársony penész pihézze meledet. Azt mondja, hogy fogad morzsolt szét falföl nyelvedet. Nem érezzük a...
De az először nem szerelmes vers, Szeged elmondta. Jó.
Tehát nem érezzük az én erős, én pozíciónak ezt a jó előre elkészült én pozíciót, azt a fajta, aki kudarcot él át egy nővel kapcsolatban, és kifröccsen belőle a méreg, a düh, az indulat. Hát kinek az énje lehet ilyen erős, mint pontosan ennek? Tehát nem értem ezt az egész, ezért, hogy most hogy a versben létesülne az én. Hát akkor nem, akkor vagy nem egy világban élünk. Akkor,
ezt kéne összehozni, ezt, hogy mások meg úgy látják, hogy ott létesül. Igen. De szerintem nagyon rövid, amire szólítottál, egy mondat, hogy ne vegyem mástól az időt, tehát hogy valóban előáll-e ez a anti, vagy ha úgy ért, hogy antihumánus, vagy a humánus valami. Igen, ez látszólag az ilyen versekben tényleg az Átok vers, vagy a Szabó Rőnissi ott van az látszólagos antihumánus. Én azt gondolom, hogy attól, hogy ezek a versek ezek konfliktusba kerülnek egy ilyen zavartalan, századforduló, század elejé humanizmus ideála, kétségtelen csomó ilyen elem megjelenik, amely már azzal nem hozható összefüggésbe, de ha a költészettörténetben az az újabb, vagy a még kevésbé tapasztalt konstrukció, hogy ennek a humán konstrukciónak a krízisét átéli egy
egy nyelvi konstrukció, egy nyelvi konstrukció megnyilvánítja, hogy nem tudjuk az ént stabilizálni, akkor emellett akkor Lacan...
Közbevágok. A magány esetében én megengedő vagyok, tehát én el tudom foglalgatni azt az álláspontot, hogy egy szerelmes versként is olvasható, de mint ahogy talán emlékeztek rá, én is másként olvastam azt a sort. Vagy legalábbis másként is olvasom azt a sort. De ez a fajta én felszámolás, hát az ég szerelmére ez Mallarmé-nál megvan, megmondja egyébként, és ebben következetes, hogy az én szót, tehát ezt a szót nem kívánja használni a költészetben.
Igen, itt azért van egy különbség, hogy ez azt mondja erről, aki már kétség, meg mondjuk kritizált, Hugo Friedrich, és Mallarméra hivatkozik, hogy itt ő operatőr a nyelvnek, tehát ő azért még kézben tartja a nyelvet. Ezek a én konstrukciók már nem fölötte vannak. Ő maga mondja, ugye, hát...
Ő mit mond eszébe, de a kockavetés egy elég kései mű, nagyon nehéz volna ott ezt indokolni.
A nagyon nehezebb, de annyira kitágul az idézett műveknek, címeknek és szöveg mögöttöseknek a száma, hogy valóban attól félek, ez követhetetlen, viszont a mikrofon ott van Bojtár Endrénél. Csak úgy tartogatod, vagy mondasz is valamit?
Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, amit Szegedi Maszák Mihály mondott, tehát ilyen összehasonlító szempontok. Már Frid Pista utalt rá, hogy bizonyos melankóliával hallgattalak valóban, mert hát egyrészt típusában, nem zseniében, hanem típusában nagyon sok közép- és kelet-európai költővel megegyezik, tehát a késő szimbolista zsengék, avantgard, fiatalság, és azután egy váltás, aminek a határköve az eszmélet, és utána más versek, avval, hogy hát sok felszólalat nem is értek a tekintetben, hogy hát hogy képzelik el az irodalmi fejlődést, hiszen hát az, hát hogy 30-ban más verseket írtak. 30-ban írták a verseket, 10-ben meg 10-ben írták. Ilyen értelemben van fejlődés, persze. Mi most a 21. században élünk, ilyen értelemben. De nem csak ilyen értelemben mondom, hanem mondjuk irányzatok vagy korszakok fejlődése, azt Tverdotta Gyuri legélesebben úgy képzeli el, hogy hát avval megszakad, akkor kezdődik egy új irányzat, amikor...
Szerint meg tudnám keresni a részt, hogy egy adott időszakban a Mallarmé-i tiszta költészetől Baudelaire-hez. Jól emlékszem? Na most...
Nem, én csak azt akarom mondani, hogy hát az irányzatok vagy korszakok úgy mennek egymás után, nem haladnak, fejlődnek, mennek egymás után az irodalma általában, hogy hát az előzővel szembefordul az új, és visszanyúlik a nagyapákra. Ez történt a 30-as években is, innen az, van, aki új klasszicizmusnak hívja, mit tudom én, hogy hívják, új szimbolizmus, és fölvállalják. Az avantgard ugye az kidobta a jelenkor gőzhajójából Puskint is, meg mindenkit, de a 18. századi az orosz avantgard, 18. század végi orosz költészethez visszanyúlt. Ez ugyanígy történt mindenhol itt Közép- és Kelet-Európában, hogy hát feltámasztották a modernizmust a 30-as évektől kezdve, hát természetesen megváltozott formában. Tehát arra már utaltam, hogy hát figyelembe kéne venni József Attilánál mindenképpen ezt a közép- és kelet-európai kontextus is, hanem is inkább, mert hát a cseh költészethez konkrét kötődése van, és egy páratlan dolgot végrehajtott, hogy hát tovább írta egy fordított versben, egy Ilse Volker nevű csehköltő versét fordította ebben a proletár költészeti időszakában, és a Volker proletár versét az ellenkezőjére változtatva két sorát tovább írta, mintha az a saját életműve lenne. És aztán a későbbi szerkesztők, kiadók visszaváltoztatták, mert hát ez elfogadhatatlan volt. Egy utolsó megjegyzés, egy csomó nevet felsoroltál, egy hiányzik nekem még a közép-európai költőkön kívül, Verhaeren.
Hát nagyon, igen, ez egy részletkérdés volna, ő azért ma nem számít akkora költőnek, és én nem hiszem, ma igazunk van okvetlenül, de minden esetre a 20. század elején sokkal jelentősebb rangja volt.
Hát itt csak a hatásáról beszélek, hogy hát a József Attila tett hatása alapvető, tehát sokkal alapvető, mint Wittmanné például.
Azért is köszönöm a szavaidét, mert az előtörténetet, meg a kortársi történetet illetően is ez a most már még erősebb nemzetközi kitekintés nyilván József Attilának a rangját és méltóságát erősíti. N. Horváth Béla és Kulcsár Szabó Zoltán jelezte, hogy szeretnének még megszólalni. Nyilván mások is, az ő megszólalásuktól függ, hogy 4 óráig még mennyi időnk marad. Én most azt mondom, hogy nem a közönséget kell megkérdezenem, N. Horváth Béla.
Elnöki a szó egyébként. Én meg csak egy lábjegyzet. Én a 80-as évek elején elkövettem egy tanulmányt ebben a magánügyben. És ott arról beszéltem, hogy egy tradicionális beszédmód folytatódik ebben a versben, amikor is ebben a beszédmódban benne van a mi, a közösség, de ugyanakkor az én hangján szólal meg. Csak ennyit az én problematikájához.
Én csak kérdésre szeretnék válaszolni. A magánnyal kapcsolatban annyi, hogy valóban, tehát ez a, hát én nekem ez inkább az átok, tehát az átkozódásnak ez a performatív síkja érdekes, ami kevésbé függ szerintem az egyéntől, mint ez a, ugye a nyernek egy lehetősége, de nyilván hangsúlyosan egy én által mondódik. Ugyanakkor van egy csomó pozíció a versben, nem csak a végénél, ami az én és a másik pozícióit közelíti egymáshoz. Tehát egyébként eleve pont a Béla említett tanulmányában van egy megjegyzés arra vonatkozólag, hogy amikor ez a lásd ez, vagy tehát itt elhalkul, vagy abban marad ez az átok, tehát ez a performativitása a szövegnek. A másik pedig az, hogy gondoljunk bele abba, hogy az átok maga, tehát hogy fogad mozsolt szét faltföl nyelvedet, ugye, hogy ez valamilyen módon azért nagyon szoros összefüggésben van a szótlan kívánsággal, amivel ez a beszélő azonosítja önmagát, vagy akár a vers szövegét, tehát hogy ilyen fogak és nyelv nélkül nehéz szóval kívánni valamit. Tehát ilyen szempontból, és egyébként több ilyen mozzanat van, tehát a versben ezt végig lehet követni, hogy minden, nagyon sok pontján közelíti az én és a megszólított, vagy a megszólítottnak tételezett másik pozíciát, és ez összegződik aztán ebben a szemeknek, ebben a felcserélődésében. A kibeugrához annyit, hogy itt szerintem kétféle olvashat, hát alapvetően két olvasatot kell ütköztetni ebben a utolsó morzsáit hát metaforában. Ugye itt egyrészt arról volna szó, hogy tehát milyen, minek vannak utolsó morzsai, lekézen fekvőbb a kenyérre, aminek egy csomó kulturális hát vonatkozása lehet. Tehát mindenképpen valami hirdető és alapvető táplálék. Tehát ennyiben azt lehet mondani, hogy az én a versben tartja fenn magát, vagy a vers által tartja életben önmagát, aki amúgy már ugye oda veszett, vagy amúgy már szétesett, vagy esetleg meg sem találni már. Másfelől viszont, tehát ez van az érzéki síkjára hangsúlyozott olvasat, de ugyanakkor ennek a folyamatnak van egy absztrakt jelentés síkja, ami ugye abban állna, hogy az én, tehát ha nem a kenyérre, a kenyér képére vagy képzetére összpontosítjuk az olvasatot, hanem ellenkező irányban az elemésztés, felemésztés, elfogyasztás mozzanatára, akkor pontosan azt egy olyan értelmezés, egy olyan jelentés képződik meg, hogy a vers maga emészti el, teszi tönkre, tünteti el, vagy szedi szét a morzsák morzsáira, tehát sok-sok apró darabra tünteti el az ént, akinek ezután a felmentés az ugye az odvas televényben való eltűnés. Tehát hogy ez a perspektíva szerintem nagyon erősen megvan. És ha már nem van az, ez tényleg egy mondat, csak egy megjegyzés, hogy az előtörténetre, hogy arról beszélünk, hogy egy megjegyzésem van az utó, tehát ugye nem magyar utóéletéhez József Attilának, hogy, hogy a német úgynevezett új szenzibilitás költészetében, ennek egyik jeles képviselője, Jürgen Teobaldi ír egy olyan könyvet, egy modern líratörténeti könyvet, amiben a Hugo Friedrich-e kánonjával, hát nagyon erős bírálatban részesíti, azt mondaná, hogy ez egy ilyen kizáró és elitista kánon valamilyen szempontból, ez most mindegy, és ott a kihagyott szerzők között említi József Attilát, tehát mondjuk ez egy ilyen ritka és fontos mozzanat lehet talán.
Közbeszúrhatok. Van angolszáz, jelentős angolszáz költő, Charles Kinsella például ausztrál születésű, nagyon jelentős angol nyelvű költő, aki József Attilát tekinti az egyik mintájának. Csak fordításból ismeri József Attilát. Nagyon másként olvassa, mint ahogyan mi. Ezt is le kell szögezni.
Rit Istvántól még egy pillanat türelmet kérek. Az előbbi megértésemben nem a közönség iránti türelmetlenség vagy udvariatlanság vezetett, hiszen tudom, hogy kiváló József Attila kutatók ülnek itt is. Ezen kívül meg hát azt is tudom, hogy könnyen lehet, hogy mi már a saját levünkben fövünk, bár odalent sincs kevésbé meleg, mint itt fönn. Időnk pedig még engedi, hogy a tisztelt jelenlevők kérdezzenek, hozzászóljanak. Tessék parancsolni.
Köszönöm. Zafir Mária vagyok, és Bókai Antalnak a tiszta szívvel versértelmezésével van ütközésem egy kicsit. Az volt a tegnapi, akkor az jobban kiemelkedett az a motivum, az akadémián azt mondta, hogy egy önmaga által választott éhezésről, böjtről van szó. Én nem így érzem, úgy érzem, hogy a versben valaki, aki fizikailag érzi az éhezést, a valódi, igazi éhezést, az szinte a szemünkbe szórja a szavakat, hogy ő milyen állapotban van. És van egy érdekes motivum a versnek szerintem, ez olyan, mintha József Attila mellett állna valaki, és az valamilyen módon csendben hátulról mondana neki szavakat, nyugtatgatná, és hogy ne így tegye, és ő dacosan szinte belehergeli magát abba az állapotba, amiben végül is a vers viszi. Tehát itt valaki mondja, hogy nincsen apám sem, anyám sem, Istenem sem hazám. A konokság, amit József Attila egyébként szívesen emleget, a dac, érződik. Valaki mondja mögötte, hogy hát azért ilyet nem szabadna mondani. Erre mondja, hogy se bölcsöm, se szemfedőm, és stb. És a nyugtatgató szavakra végül ezt mondja, hogy 3 napja nem eszek, se sokat, se keveset. Szintén, mintha valaki mondta volna, hogy hát azért valamit csak ettél talán, ha nem is sokat, de keveset. És erre mondja, hogy ez egy annyira az éhező embernek a hozzáállása, és ahogy bedobja a szeszendeit, amin kívül semmilyen nincs, ez szintén egy ilyen. És amikor a tiszta szívvel betörök, tehát hogy az éhségem felment minden alól, és hogy még egy érdekessége van a versnek, ez valószínűleg talán ezért ne nevessenek ki, hogy népdalszerű a vége nekem egyébként, de furcsa módon ez az áldott föld, ez valahonnan ismerős volt nekem, és most nem tudtam szó szerint visszaidézni, hogy Petőfinek van az egyik versében, hogy áldott. Igen, egy gondolat bánt engemet annak a végén, és annyira... Igen, olyan érdekes volt, olyan annyira nem illik ide, és mindig kerestem ezt, és igen. Szóval a lényeg az, hogy itt az éhező ember a valódi éhséget érzi. Köszönöm.
József Attilánál mindig van egy nagyon komoly játék azzal, hogy bedob teljesen konkrétumokat. Például azt tudjuk, hogy 25 márciusában jelenik meg ez a vers, és hogy 25 április 11-én ő 20 éves. Tehát valóban abszolút biztos, hogy 20 éves, nem lehet tagadni. De berakja oda, de ugyanakkor mégsem azt jelenti az egész. Szóval ez az egésznek van egy ilyen csavarja játéka, hogy úgy teszek, mint a tök konkrét lennék, és ugyanakkor abszolút nem arról van szó. Szerintem a harmadnapja is ilyen, a 3 napi bőt, a péntek, szombat, vasárnap, a föltámadás, ez mind benne van, ezt nem nagyon lehet azt hiszem letagadni, és nem hiszem, hogy az, hogy ő nem evett. Még akkor is, ha megvan az a történet, hogy a Horgernél azt akarta mondani, amikor a Horger letolta, hogy de hát tényleg nem ettem 3 napig, lehet, hogy tényleg nem evett 3 napig. De a dolog túlságosan primitív, túl egyszerű lenne, hogyha egy ilyen életrajzi ízéből egyszerűen leparafrazálnám a verset. Ezt gondolom menni, tovább kell mennünk ezzel a verse kapcsolatban.
Az az érve, hogy legyen komplikáltabb?
Legyen olyan komplikált, amilyen komplikált maga a vers. ha azt mondanánk rá, hogy hát szegény József Attila nem evett három napig, azért írta ezt a két sort. Ilyen alapon sok ezer ember írhatta volna ezt a két sort.
De úgy fogalmaz, egy döntési helyzetben van József Attila, amikor azt mondja, hogy három napja nem eszi. Most ez nagy kérdés, szövegszerűen. Hogy lehet szövegszerűen igazolni azt, hogy
az harmad napja nem eszi.
De ez az ő döntési helyzete? Ezt honnan lehet tudni nyelvileg? Nem így fogalmazott.
Nem, azt mondta, hogy olyan komplikált legyen a verselemzés, amilyen a műtárgy.
Amilyen komplikált az értelmező, jól értem?
Nem. Amilyen komplikált a vers maga.
De akkor ő dönti el eleve, hogy milyen komplikált a vers.
Ja, meg kell engedni a versnek, hogy többet mondjon, mint amennyit ténylegesen referenciálisan ki tudunk belőle venni. Ez már nagyon régen. Az új kritikusok valamikor a 40-es években azt mondták, hogy a parafrázis eretnegsége. Teljesen igazuk volt.
Ne vigyük túlzal. Alig van egy József Attila vers, amelyik igen fontos szerepet.
Segítségével általános síkon a mai beszélgetésnek egy fontos mozdanatához tértünk vissza, és Fried Istvánt nem csak arra kérem, hogy a kívánt egy-két mondatát mondják, hanem mint ennek a nyolcszőnyi körnek a korelnöke, mérleget ne vonjá.
Hát nem volt szép.
Szép, nem szép. Ugye ezt nem lehet letagadni.
Sajnos nem lehet fogadni, úgyhogy az ember
tragédiája végszavait mondod el.
Hát először is bízva bízunk abban, hogy a József Attila kutatáshoz folytatódni fog. Ennyi az ember tragédiájáról. A másik pedig van olyan magyar költő, ismerünk olyan magyar költőt, aki legszívesebben esztéta barátjának, majd hogy nem előírta volna, hogy hogy elemezze a versét, lediktálta, hogy egyes versét mikor, hogyan, milyen körülmények között írta. Ez volt Szabó Lőrinc, aki Baránszkinak ezt lediktálta. De azt nem sikerült elérnie, hogy ennek az anyagnak a közzétevője, Kapdebó Lóránt professzor úr, az azért legalább 4 kötetben, de lehet, hogy többen, ne értelmezze. Én azt hiszem, hogy minden költő szeretné elvileg azt, hogy hát a lehető legmagasabbra értékeljék, és lehetőleg úgy értékeljék, ahogy ő is szeretné, de talán ez az értelmező felelőssége, és az a német korai romantikus előfeltevés, hogy a kritikus az, aki jobban érti a költőt a költőnél, ez a megfelelő módosításokkal azért nem teljesen elvetendő. Ha a divinatórikus kritika, szintén korai német romantika, talán legalábbis nekem nem adatik meg, talán a többieknek bizonyára, de azért azt, hogy megpróbáljuk érteni a költőt is, meg egymást is, meg azt is, hogy az értelmezőt esetleg mi mozgatja az értelmezésnél, ez nagyon nagy felelősséget jelent, és nagyon nagy szabadságot és lehetőséget az értelmezésre.
Engedjük meg egyetlen, nem tartalmi rész, hogy hadd csatlakozzam itt a zárszóhoz. Annál a bizonyos nevezetes romantikus hermeneutikusnál, akire hivatkoztál most megnevezés nélkül, hangzik egy olyan mondat el, ahogy a szigorú praxis értelmében, tehát a megértés szigorú praxisa értelmében nem a megértés adódik magától, hanem a félreértés. És én azt szeretném javasolni József Attila kutatóknak, hogy mint hogy ez a Schleiermacheri mondat valószínűleg részben igaz, anélkül, hogy perspektívikusan elutasítanánk, vagy elfogadnánk, hogy ha ezzel egy valamire vezető párbeszédet kezdeményezni lehet, akkor én felajánlom a József Attila kutatóknak, a kutatócsoportnak a finanszírozási keretei között egy az első olyan ülést, ahol amelyet mi anyagilag magunkra vállalunk, és ezt az első olyan ülést rendelhetnénk egy olyan megbeszélésnek, ahol például az itt kiugrott vitapontokat helyeznénk előtérbe, és próbáljunk erről megértésre jutni, ha ez a dologban valami megértési távlatot nyújtva.
Tisztelettel köszönöm a vita valamennyi résztvevőjének a fáradozását, a látszat ellenére is fennálló egymás iránti, egymás stílusa és nézetei iránti türelmét, a közönségnek is a kitartását és érdeklődését. Én úgy gondolom, hogy a Minden Tudás Egyeteme klubja és a kortárs vállalkozásában József Attila ezerarcúságának az észrevételezése és az ösztönzés, hogy erről szóljanak a kutatók, ez volt a pozitívum. Itt ebben a beszélgetésben ez néha talán tehertétellé vált, hiszen nagyon sok mindenről kellett beszélni, ezért külön köszönet a lehetőségét, hogy ez a beszélgetés másút, és az egész József Attila évben a nyomtatott fórumokon is még folythat. Köszönöm szépen, viszontlátásra!